Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Rix Café Podcast 12. adásában. Itt van társaságomban Lili, mint vendég.
Sziasztok!
A Literatúra YouTube csatorna szerkesztője. Ő lesz most a mi szakértőnk az adásunkban, de erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, és itt van még szokás szerint.
Hello!
És itt van Balázs, jó magam, sziasztok! Hát miről lesz szó a mai adásban? A mai adásban Fábri Show lesz. Egészen pontosan Fábri Zoltánról fogunk beszélni, a rendezőről, aki hát lehet, hogy sokótoknak már ismerős a neved, vagy a filmjei. Először elmondom, hogy melyik filmekről fogunk beszélni, mert azért a teljes munkásságot nem fogjuk végigmenni egy adás alatt. Igyekeztünk szemezni körülbelül az összes évtizedből, amiben ő alkotott, tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekből, ahogy nézem. Tehát lesz a Hannibal tanár úr, az Édes Anna, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagy úr és az Ötödik pecsét. Ezek talán az ismertebb filmjei, de reméljük, hogy ezért tudunk új infóval is szolgálni nektek, vagy esetleg beajánlani nektek, hogy nézzétek meg, ha még nem láttátok. De még mielőtt akkor belevágnánk a filmeknek a kivesézésébe, szeretném megköszönni azt a számtalan kommentet, amit kapunk a videók alá, sok algoritmus nevelő kommentet. De tényleg nagyon jó, hogy
jöjjenek, mert elkezdett így élni ez az egész.
Vannak visszajelzések, úgyhogy ez tök jó, osszátok meg minél több ismerősötökkel, hát ha ők is kedvet kapnak a filmekről való beszélgetéseknek a hallgatásához. Illetve, ha még nem tettétek meg, Spotify-on tudtok értékelni minket, az tök jó lenne így látni, hogy hányan csillagoztak, mert még nem látszik. De közben meg elvileg már csillagoztak sokan, és én mindig azt szárolni, amikor már ott lesz zárójelbe utána, hogy ennyi.
De rossz csillagot ne adjatok csak.
Hát igen, ebben benne van, hogy ott lesz, hogy az átlag ilyen 1,5-ös, a szívás.
Csak jó csillagot szabad ráadni.
Csillagoztam, és csak jó volt.
Na, hát az.
Na hát akkor már vannak, akik...
Én is csillagoztam magunkat.
Úgyhogy...
Nem árulom el, milyen csillagot adtam.
Illetve YouTube-on is tudtok hallgatni természetesen minket, oda is feliratkozhattok, követhettek Facebookon, Twitteren, mi egymás. Úgyhogy sok helyen elérhetőek vagyunk, de akkor vágjunk bele. Először Fábri Zoltánról beszélünk, általánosságban már másnéven Furtkovics Zoltánról, hogy rögtön bevágjak egy... Micsoda nagy infót, hogy Furtkovics Zoltán volt még fiatalon. Ti hogy álltok hozzá, nektek milyen szerepet tölt be egy a filmes repertoárban itt Magyarországon, meg akár az esetben a filmiparban?
Szerintem ő minden idők egyik legnagyobb európai rendezője. Mármint szerintem.
Azért ez erős állítás.
Ez erős állítás, de én vállalom. Aztán nyilván ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Ez nem egy objektív dolog, ez a film mértékelés, úgyhogy nem tudom kijelenteni ezt ilyen alapigazságként.
Persze.
Azok a benyomások, amiket én kaptam a filmjeitől, meg az ő stílusa, a látványvilága, a mondani valója, ezek alapján én a legnagyobb európai rendezők közé sorolom, és talán van egy kicsit olyan érzésem velem, mint egyébként a legtöbb magyar íróval, meg filmrendezővel, hogy a világ is sokkal nagyobbra tartaná, ha nem lennénk a saját nyelvünk rabjai, csak ugye a magyar nyelvet nagyon nehéz fordítani. Uh-huh. És ezért egy kicsit mindig így magunkra leszünk maradva, így a nagyvilágban, szerintem így a művészetünknek ez egy átka.
Hát alapvetően is kevesen beszélik már önmagában.
Na, nagyon kevesen beszélik a nyelvet, nagyon nehéz fordítani, mindig egy kicsit a magyar kontextust szerintem jobban kell
tudni. Hát rengeteg hozzá. A történelmi film magyar.
Rengeteg a történelmi film, mert egyébként nagyon gazdag a történelmünk, úgyhogy ennek egy picit szerintem így a rabjai vagyunk, meg így a nagy rendezőink is, hogy talán emiatt nem tud úgy kinőni egy magyar filmipar, mint mondjuk egy olasz, francia, vagy mostanában a koreai akár. Szóval én a legnagyobb európai rendezők közé, és hát így ezáltal világszinten is én a felső polcra helyezem őt, így állok hozzám.
És Lili, te hogy állsz vele kapcsolatban?
Kicsit személyesebbről személyesebb távlatból indítanám szerintem a dolgot, mert én azért hát olyan ember vagyok, aki szeret filmeket nézni, de kevés dologgal van úgy tisztában, és kevés szerző vagy rendező is érdekli úgy, mint a művészete munkássága, mint pedig úgy, mint egy ember. Tehát hogy az emberi oldala is érdekeljen, de nekem Fábri az egyik ilyen, aki mindkét szempontból fontos és meghatározó. Igazából én nagyon rossz ember vagyok olyan szempontból, hogy hogyan nézek filmeket, mert általában úgy nézek, hogy ahogyan esik, úgy puffan, ahogy kedvem van. És Fábrival ebből a tájékozatlanságból vagy műveletlenségből fakadóan is teljesen random, de akár sorszerűnek is lehetne apostrofálni ezt a fordulatot, amikor találkoztam az ő nevével és munkásságával, és ráirányítottam a figyelmemet, mert ez már az itt az egyetemen történt, másodéves voltam, és irodalomelmélet szemináriumra filmadaptációkkal foglalkoztunk, és mindenkinek választania kellett egy filmfeldolgozást, meg egy alapművet, amiről előadást fog készíteni, és hát én nézegettem a listát, hogy miből lehet választani, megláttam, hogy Móra Ferenc, és akkor Mórát alapvetően szeretem, a Hannibál föltámasztását nem ismertem, és akkor megláttam, hogy Fábri Zoltán Hannibál tanár úr. Mondom, jó lesz ez, mert eltér a cím, biztos fogok tudni róla olyat mondani, ami úgy érdemleges lesz, érdekelt maga a téma, amikor megnéztem, hogy miről szól. És aztán megnéztem a filmet, tehát nekem a Hannibál tanár úr volt az első ilyen filmes találkozásom vele, és akkor döntöttem el, az volt az a pillanat, ami így nagyon meghatározó volt vele kapcsolatban, mert onnantól kezdett el érdekelni az egész munkássága. És ez nagyon ritkán történik meg velem, hogy valami ennyire megfog. Így azt láttam, hogy itthon egyébként ő egy nagyon jelentős filmrendező, és nem csak, tehát, hogy nem csak a nyelvi oldala felől fognám meg azt, hogy kint ismerhetik, nem ismerhetik, stb., hanem maga a történelmi kontextus, amiben ő élt és amiben alkotni próbált. Tehát az, hogy ez egy borzasztóan nehéz feladat lehetett, hogy a cenzúrát hogyan kerüljék el, és hogy mi az, amit úgy explicite megmutathatnak a filmjeikben a rendezők, vagy hogy implicit belefoglalhatják különböző utalások nyomán, és Fábri az egyik ilyen, aki nagyon jól tudott ezzel bánni. Ráadásul ugye ő aztán végül is nem csak rendező volt, hanem tanította a színművészeti főiskolán, azért rendező évfolyamoknak így segítette az útját, például Enyedi Ildikót is tanította, és Enyedi Ildikó mondjuk azt mondja róla, hogy nem volt egy kifejezetten jó tanár, de hogy alapvetően meg jelentős szerepet töltött be így a hazai filmkészítésben, ilyen szempontból is szerintem.
Ez mégis milyen érdekes, hogy azért az ő filmjeit hozzuk fel sokszor, mint valahol rendszerkritikus filmek, annak ellenére, hogy akkor milyen mégis azért nehéz helyzetben volt, vagy mennyivel nehezebb helyzetben volt akár, mint mondjuk manapság valaki hasonló célkitűzéssel akár, igen. És mégis.
Igen, és hát nehéz helyzetben volt, de még így is ő volt talán az ezek közül a filmrendezők közül, vagy ebből a filmrendező generációból az, aki úgy viszonylagosan jól meg tudta úszni ezeket a dolgokat, mert neki csak így 7-8 olyan forgatókönyve volt a tarsolyban, amit visszadobtak.
Tehát, ami azért, jó, hát mihez képest?
Mihez képest, igen. De hogy ez meg egy elég egész jó szám ahhoz képest, hogy mennyi filmje?
Tudja, 21 filmje volt.
Volt, igen.
Tehát az nem rossz, igen.
Meg egy ilyen mini sorozatnak számító vízivárosi nyelv címre hallgat, az így meg ilyen plusz egy lehet mondjuk talán, amiben a rendezésében ott volt.
Egyébként, ha én akarnék lenni az ördögügyvédje, most mondhatnám, hogy azt mondod ugye, hogy jól legyen súlyozott, de most lehet mondjuk is nézni, akkor ő benyalt a rendszernek.
Tehát pont az, hogy így azért sokszor úgy emlékszünk a filmjeire, hogy mint rendszerkritikus filmek, tehát csak hát nem
látva. Belelátjuk a rendszerkritikát, de hogy ott volt-e?
Hát...
Biztos ott nem volt, csak...
Majd a Hannibálnál.
Csak érted, hogy ez kívülről tűnhet úgy, hogy ő volt úgymond a legsikeresebb, népszerű volt. Tehát a rendszeren belül nagyon jól tudott működni. Nem kellett emigrálnia neki, azért nem cenzúrázták agyba főbe. Tehát tett ő is egy gesztust a rendszer irányába, amit én egyébként ezért nem tudok ragudni rá. Csak mondom, hogyha nagyon bele akarnak ötni valaki, akkor ezt lehet, hogy lehetne hozni kritikának, nem?
Hát de valamilyen alkut mindig kötni kell ahhoz, hogy fennmaradhass szerintem.
Hát fel kell mérni a hagyatékot, mit hagyott ránk, persze, milyen értékeket. Tehát azért az meg megint más súly.
Hogyha... Azt mondom, ezeket az alkukat szerintem mindenki megköti. aztán az utókor meg majd megítélni valahogy emiatt is. Kimondjuk azt, hogy ez a rendszer nagyon rossz volt, akkor azért ő kötött alkukat ezzel a rendszernel, azért, hogy a saját érdekeit érvényesíteni tudja. Míg más meg lehet, hogy nem tette meg ezt.
De ez most ugyanaz a kérdés, ami az ötödik pecsétben
igen, ez
hát meg a Hannibal tanár úrnál is.
Ez egy partalan, köldöknéző és bölcsész vita, csak megjegyzem, hogy ez a vélemény is elhangozzon itt.
De egyébként vele kapcsolatban ez ritkán hozzá fel, hogy ő a megalkuvó rendező.
Persze ritkán hozzá fel. Mert szerintem neki sokkal nagyobb az életműve annál, hogy ezt felhozzuk. Tehát letett annyit az asztalra, hogy ne foglalkozzunk ezzel.
Meg az is
meg mindenkit végig lehetne így venni. Tehát egész irodalmunk és film örökségünket. Azért a magyar 20. század az olyan volt, hogy mindenkit elő lehetne venni valamiért. És utólag meg nagyon könnyű ítélkezni emberek fölött szerintem. Úgyhogy én ő felette se akarok, csak ezt így megemlítettem, hogy ez akár hangozhat így is. És ez egy ilyen dilemma, hogy erre lehet kommentelni, hogy ti hogy gondolkoztok erről a témáról.
Meg szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy a mostani generációnak ő jelenthet-e bármit is?
Szerintem minden generációnak jelenthet.
Úgyhogy elsősorban a rendező generációra gondolsz?
Nem,
vagy?
Nem, hanem általánosságban véve.
Mivel nagyon univerzális filmeket csinált, univerzális témákkal, szerintem ő örök tud maradni, ha ápoljuk az örökségét. Csinálunk ilyen podcasteket, beszélünk róla, tartanak vetítéseket, egyébként vannak azért szerencsére.
Igen, Fábrit azért rendszeresen újra és újra.
Őrizzük az örökségét, ami nagyon jó. Szerintem minden generációnak tud adni, mert és most ez, oké, ez nekem a beszéporipám, én nagyon utálom ezt, hogy beszéltük az adás előtt is, mikor ugye Hannibal tanár úr kapcsán is például felhozzák, hogy ez a film aktuálisabb, mint valaha. Mindig aktuális, és pont a témája miatt olyan, hogy bármikor aktuális tud lenni a hatalom, meg a kisember témája. Vagy az ötödik pecsétben például ezek az erkölcsi morális dilemmák, hát, ezek is örökbecsűek tudnak lenni. A Pál utcai fiúkban ez a barátság témája. Tehát az egy dolog, hogy adott korban játszódnak, és bele lehet látni nagyon sok mindent, és azt ki lehet projektálni a jelenre is, de mégis valami univerzálisról szólnak, és én ezért mondanám azt válasznak, hogy szerintem igen.
De én pont ezért gondolom azt, hogy sokan azért keresik ezeket a fogóckodókat ezekben a filmekben, mert hát csak ebben élünk, csak akar valami támpontot keresni, a támpontot persze. Nem egy 100 évvel visszamenő filmes vagy történelmi eseményhez fogja kötni, hanem amit ő megél. Tehát én nem feltétlenül tudom azt elítélni, aki mondjuk megnézi a Hannibal tanár urat, és basszus egyébként ez ma is mennyire így van.
Nem, én se ítélem el, csak azt mondom, hogy szerintem ez több. Én ilyen naív idealista vagyok ebben a témában, hogy fölösleges összeaktuál politikázni. Szerintem ez egy nagyobb szféra, és univerzálisabb is. És mindig, ez azt a történetet, azt mindig le lehet gyártani. Melyik korban nem.
Max mások a hangsúlyok adott esetben bizonyos, más a fókusz.
Ez tényleg játszódhatna akár ma is. De játszódhatna 30, 60, meg 80 évvel ezelőtt.
Hát igen, ezt majd látjuk a filmeknél egyébként, most az ötödik pecsétnek a...
Igen, ezek majd később megint... jönnek, csak én abszolút igent mondanék erre a kérdésedre. De Balázs, te még nem mondtad el a viszonyodat.
Hát én a Fábri Zoltán egyébként lelőttetek mindent, és mit tudok ezt hozzáfizni? Hát én is nagyon szeretem Fábri Zoltán, nekem az ötödik pecsét volt az első film, amit láttam tőle, ha jól emlékszem. És ez egyébként még szerintem elég fiatalon ahhoz képest, mint amilyen érett az a film, és nálam betalált már akkor. Tehát oké, hogy ott végig beszélnek, tulajdonképpen nincs sok esemény, ami mondjuk egy fiatalabbat még úgy leköthetné, hanem tulajdonképpen egy színpadi színdarabnak is elmehet az a film akár. Nekem ott nagyon erős volt az a film számomra, és nagyon maradandó élmény nyújtott, és Fábri Zoltánnak a további filmje is, amit láttam tőle, nem láttam még sajnos mind a 21-et, de amit eddig tőle belőle tapasztaltam, az mind jól sült el, és hogy most legjobb rendezője, ezt így nehéz kijelenteni, de én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy mindenképp a legjobbak között vannak, mind hazai viszonylatban, mind európai szinten, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez természetesen az ő érdeme is, de a színészek, akikkel ő azért együttműködik, azok is a maximumot hozzák.
Ő választotta ki azokat is, úgyhogy.
Nem, valószínűleg.
Meg ő vezet azért a rendező, tehát a színészekkel kapcsolatban, ez nagyon alul, kevésszer jön elő, hogy a színészi játékos szerintem sok kapcsolódhat hozzá, tesz, hogy a rendező hogyan tudja vezetni.
Hát a színészvezetés természetesen.
Főleg, hogy... az is az érdeme.
Neki. Igen, például volt egy olyan sztori, ezt most elsütöm, mert a Marx Józsefnek a könyvébe olvastam, amit Fábriról írt, hogy pont az Isten hozta Őrnagy úrnak a forgatásán volt az, hogy Latinovics megérkezett, ittas állapotban, és hát ugye azért Fábrinál nagyon-nagyon meg voltak tervezve a dolgok, hogy mi hogyan fog történni pontosan, nem nagyon volt ilyen improvizáció, meg ilyesmi, szóval ilyen szempontból egy picit nyakas ember lehetett.
Fábri de... a magyar James Cameron, ha már mindig ugye így kell mindent bereklámozni.
De azért olyan szempontból meg engedékeny is volt, meg azért volt egy sajátos humora, és például van az a jelenet az Isten hozta Őrnagyúrban, amikor átugorják az árkot. Ami árnyék vagy árok, ez a kérdés itt igazából, az tényleg egy árok volt, amit átugrottak, és hát Latinovics megérkezett részegen, és négyszer beleugrott. Tehát ugye képtelen volt, mondta neki a Fábri, hogy Zolikám, rosszul rugaszkodtál el, próbáld meg még egyszer. És ugye Latinovicsnak már nagyon után kellett volna tölteni az itókából, hogy valahogy összeszedje magát, de ezt Fábri nem engedte semmiféleképpen, hanem addig ugráltatta, amíg hajnali 4 nem lett, és akkor fejezték be azt az egy jelenetet. Tehát ugye a színész vezetésről jutott most ez eszembe, hogy annyiszor vették
fel. Ez egy kis büntetésre volt.
Igen, legyere ittasan.
Utána nem is ment, azt hiszem, Latinovics.
Én meg egy olyan anekdótát olvastam, ez meg pont a másik oldal. Egyébként milyen emberi volt, hogy amikor a két fél idő a pokolban forgatták, akkor átadta a focipályát a helyi dolgozóknak, akik egyébként oda jártak focizni, és megkérdezték, hogy mi zajlik itt. És mondta nekik a Fábri, hát kérem, ez itt egy filmforgatás, ezt a filmet csináljuk. És közölték vele, hogy mi megjönnénk a szokásos kis sörmeccsünkre. És akkor Fábri azt mondta, ja, kérem, hát az fontosabb. És elvileg kizavarta az egész tábot, bontott egy sört, megnézte a kis embereknek a foci meccsét, és utána folytatták a
munkát. Hát láttad, szóval... amiről mindig filmet készít, a kis ember és a hatalom, amit ő volt a hatalom, aki kegyelmet gyakorolt a pornép felett. Játszátok a meccset.
Jó ember. Ez alapján egy jó embernek. Tűnik a Lili alapján meg egy szigorú embernek.
Utána csak meg kell pofozni a keresztre feszített valakit, aztán...
Itt se volt egyébként nagyon szigorú, csak hát ugye nem tudta átugrani szerencsétlen azt az árkot, és hát...
Hát meg gondolj bele, azért ez csak egy munkakörnyezet, én nem tudom.
Én megértem egyébként, tehát most ha oda jött rész, engem megkapta érte a bűnt.
Hát igen, ez is egy munkakörnyezet, könyvő, tehát a forgatás, az ide jön részegen a Latinovics, ez most nekem olyan illúzió rombolóról lesz hallani, tehát csak...
Nem sokszor ívott.
Persze, tudom, csak hogy akkor is így...
Egy fura figura volt.
Igen.
Kicsit a ma saját világába élt.
Hát igen, sajnos nem is élt túl sokáig. Ja, nem tudom így... Fábri Zoltánról így van-e még valami hozzáfűzni valótok, vagy vágjunk bele a filmjeibe?
Én olvastam egy érdekes dolgot, amit itt az elejéhez jegyzeteltem fel, és ami feltűnt nekem is. De amikor utána néztem, aztán így megerősített az internetemben, hogy ő pont a klasszikus és a modern film határán alkotott. Igen. És ez nagyon érezhető szerintem a filmjeiben, mert ugye hatott rá nagyon az új hullám, a francia. Uh-huh. Tehát az ugye pont a 60-as évek hát eleje, közepe, és az begyűrűzött Magyarországra, és ez nagyon nagy hatást gyakorolt Fábrira, de ő meg egyébként még a régi iskolában tanult, meg az 50-es évek elején kezdett ugye filmeket gyártani, és az életművén igazából ezt a fejlődési folyamatot meg is lehet figyelni. Mm-hmm. És benne van a filmében is ez a kettőség, hogy van neki nagyon klasszikus része, meg amikor nézed, visszaköszönnek ezek a nagyon klasszikus elemek, viszont már vannak ezek a nagyon újító, meg nagyon modern. Tehát az új hullám hatása. Az Édes Annában van az
álomjelenet,
de egyébként az a film még olyan klasszikusabb fölépítésű, de már ez benne van.
Hát meg ezek a vizuális képi bevágások rendszeresen visszatérnek a filmébe. Én azt a Pál utcai fiókban is ezért többször volt egy ilyen, meg ott is volt egy hasonló lázálom jelenetet, hogy ezzel operált több filmében is.
Igen, a kis expresszionista.
Még az ötödik pecsében is.
Ja, az ötödik pecsében is.
És én ezért szeretem még nagyon, mert szerintem a filmjei nagyon szép.
Na ott nagyon direkten az ötödik pecsében.
Nyilván ez nekem fontos, sok podcastben elhangzott, de szeretem, hogy egy film jól néz ki. És hát vizuálisan ő nagyon erős. A látványvilág is, meg a díszletek.
Igen,
a díszletek szerintem kimagaslom, de hát alapvetően díszlettervező volt.
Hát meg festőnek is tanult, úgyhogy.
Ezen annyira meg, kopognak, bocsi mindenkit, ezt nem mit csináljuk.
Igen, a szomszédságban valaki.
Mert elvileg történt egy olyan is, még akkor ilyen elemi iskolába járhatott, és akkor valamit rajzolniuk kellett, valamilyen arcot, talán erre már pontosan nem emlékszem, és a tanár nem akarta neki elhinni, hogy ő rajzolta, mármint a Fábri rajzolta a füzetébe azt az alakot, és felrajzoltatta vele a táblára, és felrajzolta ugyanúgy, és behívta a többi tanárt, hogy nézzék meg, hogy milyen szép, és akkor jöttek rá, hogy ő nagyon tehetséges amúgy.
Igen. De aztán végül szemlátomást úgy tűnt, hogy azért nem ez volt a fő fókusz a karrierjében, de azért a filmjében mégis valamilyen szinten viszont. Nem tudom, de azért, tehát hogy dolgozott már díszlettervezőkkel, és nem ő volt a díszlettervező a filmjében, de bizonyára volt azért rá.
Volt beleszólás.
Az életművének az első felére nagyjából jellemző az, hogy ő a díszlettervezésben jobban beleszólt, vagy csak ő volt a díszlettervező. Utána későbbieknél már ez annyira nem volt hangsúlyos. Meg ugye az utolsó filmje a Gyertek el a névnapomra, az azt hiszem 83-as. És akkor 94-ben halt meg, ha jól emlékszem talán, és hogy abban a maradék 10-11 évben már nem csinált filmeket, hanem akkor tényleg otthon festett, alkotott és visszatért ahhoz, ahonnan igazából indult, szóval egy ilyen szép keretes élete volt.
Hát igen, meg emellett még a filmjén a forgatókönyvírói feladatokat is sokszor magára vállalta, vagy társforgatókönyvírói feladatokat, úgyhogy sokrétű volt az ő tevékenysége egy filmnek az elkészítésében. Egyéb hozzáfűzni való?
Majd esetleg közben.
Majd közben, ha eszünkbe jut valami. Akkor vágjunk bele a Hannibal tanár úrba, az 1956-os filmje. Tehát az első pár filmek között van, ez ugye Móra Ferencnek, ahogy már említettük, Hannibal feltámasztása című kisegénye alapján készült.
Adom a háttérzenét.
Valaki nagyon rázendített itt. Beszéltük, vagy nem lehet, hogy nem veled, de hogy ez itt sokszor podcastek alatt vannak, vagy ilyen rádióműsorokban valami zenei alap, ami a háttérben megy, hát most
ez az.
Fognak.
Jó. Technó.
Úgyhogy Hannibal tanár úr, miről van itt szó, mik összefoglalt kicsit a történetét?
Én? Uh-huh. Persze. Hannibal tanár úr, ez egy Nyúl Béla nevű tanárról szól, történelem tanár, ha minden igaz.
Latin
per történelem tanár, aki írt egy eszét arról, hogy vajon hogyan halt meg Hannibal, a híres hadvezér. Öngyilkos lett, vagy egy lázadással.
A zámai csatában.
Igen. És ez a tanulmány nem kerül be a labba politikai okokból, viszont hirtelen mégis szükség lenne egy tanulmányra, mert a kolléga, akinek az írása bekerült volna, hát kiderül, hogy még se adta le. És akkor megosztják ugye a labban a tanulmányát, és elsőre úgy tűnik még, hogy nagyon híres lesz, hiszen a miniszterek beszélnek ugye az ő írásáról. És akkor mindenki szereti, mindenki jobban van vele. Aztán akkor másnap reggel kijön az új újság, hogy ez mennyire nemzetellenes, akkor meg már senki nem akar Nyúl Bélával beszélni. És tulajdonképpen ez az alapja.
A Cancel Culture szimfóniája.
Ez a Horthy korszakban játszódik, egyre inkább ugye jobb szélre tolódik az ország, a nagy magyarok nézik ki ezt a kis embert, aki rásütik a bélyeget, hogy nemzetellenes, meg mert ugye uszító a szöveg, amit írt, mert ugye szó van benne erről a lázadásról. És hát az már micsoda dolog, hogy a népet így felhergeljük a hatalom ellen.
Nekem erről a filmről is különösen a vége nagy jelent, most tudom, hogy így belevágtunk, de most miért ne? Hát ez egy podcast, így szabad.
Ez több mint 60 éves film, úgyhogy spoilerezni fogunk.
Igen, tehát van a vége nagy jelent a nagy monológia, és ott nekem annyira a Charlie Chaplin diktátorának a fordítottja jutott eszembe. Ahol nagy forradalmi beszédet mond, hogy mi az élet értem, meg hogy szeressük egymást, mit tudom én, ő meg itt pont a megalkuvó.
Igen, mert a legvég, hogy ez belekényszerül abba, hogy bocsánatot kérjen a tömegek előtt, mert megfenyegetik, hogy...
De az is, tehát hogy ahogy mondja, az is nagyon szarkasztikus.
Persze.
Mi hazaszeretetünk, veszt a lángja, meg ilyenek, ugyanazok a frázisok előjönnek, mint amit a Murai mondott. Az ő nagy ellenpontja.
Igen, mert olyan miniszter, ugye, aki gyermekkorában osztálytársa volt, és beszélnek róla a parlamentben, és akkor így indul be, ugye az elején a nagyon szeretjük Nyúl Bélát, hogy ismeri a minisztert, úristen, hát akkor mi őt szeretjük. Mert az nekünk is jó, csurra, ha cseppelt valami, amikor még ugye este szeretik, mielőtt kéne az új újság. Hát akkor még nem volt olyan gyors a hírközlés.
Bevallom, nekem a film egy kicsit a közepére olyan fókusztévesztett volt nálam, úgy leült. Ez csak egy személyes érzés volt. Nekem ott az elején meg főleg a vége volt, ami igazán erős, hogy felvezették, vagy belekerült ebbe a konfliktusba, de ahogy ugye ott megtapasztalta a felső vezetés, vagy bepillantásnál a felső vezetésnek az életébe, meg ahogy ott próbált evickélni, nekem az a rész ott számomra kicsit az unalmasabb volt a filmben, de aztán a végére megint úgy magára talált, ez nem tudom ti, hogy éreztétek egyébként a filmben.
Nekem például, most nem tudom, hogy arra gondolsz, amikor ott fürdőzik.
Például a fürdőzős
igen,
jelenet.
És, tehát, hogy én Fabrinál nagyon-nagyon szeretem azt, hogy mind a díszleteiben, mind ahogy a látványvilág, ahogyan az egész meg van tervezve, az nagyon szimbolikus. És például ez a fürdőzős jelenet is annyira érzékletes volt olyan szempontból, hogy ugye ott a muraival elmennek fürdőzni, és ugye nyeli ott a vizet nagyon látványosan, meg ott fuldoklik a Nyúl Béla, és ugye kiderül az, hogy ő nem tud úszni. És tényleg ez a helyzet, hogyha vagy felnagyítjuk ezt a filmmel kapcsolatban, hogy tényleg nem tud úszni, mert hogy utána a végén ő ott megsemmisül egyszerűen. És pont emiatt gondolom azt, hogy így, nekem ez így nem ült le, hanem hogy így tényleg érzékeltetve volt az, hogy mint egy ilyen előrevetítés, hogy mi fog történni, közben pedig reflektál általánosságban véve a politikai helyzetekre az, hogy nem tud úszni, és hogy ugye Muraj még bele is csap a vízbe, hogy hát barátom, ez a politika, és hogy tényleg az, hogy annyira nem tudod megállapítani, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, és csak így sodródsz az egésszel.
Értettem a jelentését, tehát nem az volt, hogy...
Igen, igen.
Én is
de nekem
azt a részt.
Emiatt nem ült le, mert ez így fenntartotta a figyelmemet.
Én is szerettem azt a részt, mert egyrészt ugye bemutatja a két háború közti időszaknak a dekadenciáját. Igen, a magyar Nagy Gatsby. Meg láthatod benne azt, hogy mennyire elvtelenek ezek a gazdagok? Ő is az, de papol a nemzetről, a magyarságról, az erényekről, a morálról, meg a becsületről, és közben mindenféle nőkkel ott el van. Igazából tényleg bármikor játszódhatna. Tehát ez nagyon jól megáll a Horthy korszakban, de ezt abban az időszakban is el tudod képzelni, amikor a filmet készítették. Biztos vagyok benne, hogy Fabri belevitte a saját korának a kritikáját is. Ez valószínűleg akkor is ugyanígy történt, hogy az elvtársak elmondták, hogy ugye dolgozók, proletárok, nagy testvériség, Moszkva, stb. De ugyanez volt, hogy elmentek strandolni, lettek, ittak, és igazából nem foglalkoztak ezzel, és most akkor aktuál politizáljunk, valószínűleg ez megy most is.
Tehát, hogy ez nem csak a két háború közti politikai állapotokról
szól. Nem, hanem előtte, utána, most. Igen. Ezért mondom, hogy ez univerzális, és nekem ez nagyon tetszett abban jelenni, hogy ez nagyon benne van.
Igen, egyébként a számomra is átjött, hogy ez akarja egy hangsúlyozni, csak nem tudom, lehet, hogy azért már az is, hogy egy régebbi film, nekem ott összességében maga, nekem, ugye a film sodrása engem úgy nem vitt, de ez csak egy ilyen szubjektív élmény volt teljesen, tehát értettem a célját, hogy ezt mire fogják kivinni, meg ugye egyébként a végső jelenet pont emiatt volt egyébként részben katartikus, amiket ő megtapasztalt az ő hát kálváriája, vagy hát az ő karakterívén keresztül egyébként. És azért ez így érdekes, hogy mint tanárfigura, hogy pont egy tanárt választottak erre, mint valahol, hát igen, aki végig is egyrészt a rendszernek egy ilyen, valahogy kilóg a rendszerből, mint kisember, hogy valahogy ez a tanároknak a megítélés is mindig így volt valahogy, nem? Tehát, hogy igen, ő valahol tett egy felkiáltó jelet akár az ott rendszer irányába, de hogy valahogy nem igazán tudott sosem egy bizonyos fokon túllépni és igazán érvényesülni.
Igen, ezt meghagyom nektek, ti mindketten tanárok.
De csak ez így egy ilyen lábjegyzet volt a részemről.
Igen,
hogy
nem,
így...
nem gondolná, hogy régen nagyon sokkal jobb volt a helyzetük.
Meg olyan szempontból is érzékletes.
És a jövővel kapcsolatban sem vagyok túl pozitív.
Hogy pont egy ilyen tanárfigurát választottak. Nyilván ennek van egy irodalmi alapja is, de hogy ezt így átemelték Múrától, hogy ugye a tanár az, akinek példát kell statuálnia, és itt igazából Nyúl Béla az, aki úgy, mint kisember, és úgy, mint tanár is próbálja ezt a példát megmutatni, hogy hogyan akar kiállni a saját igaza, vagy a saját lelkiismereti igazsága mellett.
És ezért is fájdalmas az a nagy monológ a végén. Oké, hogy vannak benne szarkasztikus megnyilvánulások, de mégis egy tanár szájából, aki a következő generációt neveli fel, aki először felszólalt egyértelműen.
De vannak tárva gyerekek, akik amúgy csalódottak a beszédeit.
Igen.
Igen. És nem tudom, nekem annyira érzéketes volt az is, hogy ez annyira ellenpontozva volt a két karakter, már mint Murai, meg Nyúl Béla, és ugye Nyúl Béla, amikor fel akar szólalni, ott beszél a mikrofonba, vagy nem is tudom mi ez a szerkentyű, akkor ugye úgy szólítja meg az embereket, hogy emberek, a Murai meg úgy, hogy bajtársak, tehát hogy már itt nyelvileg is
megvan. Igen, az ennyi, amit a
egy humanista,
előző.
Meg egy...
Igen.
Hogy Nyúl Béla tényleg jó ember. Szerintem az ilyen eszményi jó ember. A gyerekekkel is végig jó. A film úgy kezdődik, ugye, hogy javítja a dolgozatot, ami tele van hibákkal, de jobb jegyet ír be. Ugye hármasról átírja egy-kettedre, de abban a rendszerben még pont fordítva volt, tehát az egy-ketted jobb a hármasnál. Meg a gyerekek elfűrészelik a szék lábát, és leesik róla,
igen,
és nevet
igen.
velük.
Igen.
Szerintem tényleg egy ilyen nagyon, nagyon szerethető figurának van beállítva, ugyanakkor tényleg nem tud úszni.
És hát az esendőség azért az ő személyiségében sem hiányzik egyébként.
A Lili, és te azért is vagy részben köztünk, mert az irodalomnak te kedvelője vagy. És akkor egy picit, úgy mindegyiknél megpróbáljuk ezt így egy kicsit így megnézni, hogy hogy viszonyul az eredeti művész.
Mert a cím érdekes, hogy... Ez
igen.
Feltámasztás.
Nem akarjuk összevetni őket, azt szögezzük le, hogy
nincs
mindannyian egyetértünk abban, tök függetlenül egymástól ezt így már az elején is megbeszéltük, de mindannyian így vagyunk, hogy az irodalmi mű és a film két külön alkotás, és egyikünkre se jellemző az a, de a könyv jobb volt felfogás, hanem mindig próbáljuk így külön nézni őket.
Lehet jobb a könyv, csak
lehet
nem kell mindig
könyv...
ugyanazokat az érdemeket számon kérni.
Igen, igen. Csak, úgyhogy inkább csak megpróbáljuk így elemezgetni meg az érdekességeket, meg a okosságokat kivenni ebből, de nagyon nem akarunk belemenni abba, hogy most ez jobb vagy rosszabb. Így próbáljuk meg ezeket a irodalmi alapokat szerintem.
Ezzel teljes mértékben egyetértek. Egyébként szerintem ezelőtt még azt úgy érdemes hozzátenni, hogy Fábri életművében az adaptációk, azok nagyon jelentős szerepet játszottak, mert hát majdnem szinte mindegyik filmjének van egy-egy irodalmi alapja. Ha nem több, van olyan film is, ami speciál két Sarkadi Imre novellából lett összegyúrva, például a Körhinta, ha jól tudom. És tehát, hogy mindegyiknek van egy ilyen alapja, de hogy ezekhez mindig másféleképpen nyúl, lehet, hogy egy az egyben megpróbálja átültetni magát a történetet, persze más-más filmes eszközökkel, lehet, hogy nem. És például a Hannibal tanár úr, az pont ennek a példája, hogy eleve Hannibal feltámasztása, ugye ez egy Móra Ferenc kisregény, ahogy már Balázs is mondta, és itt egyébként nem sok elemet vesz át, maga a tanárkarakter van meg, eleve ő egy orosz hadifogoly volt, de ez azt hiszem, hogy a Nyúl Bélának az életében, tehát a hátterében benne van, igen. Tehát ugye ez átvette, hogy egy orosz hadifogságból szabadult, és nem is feltétlenül azzal van a tanulmány kapcsán problémájuk, hogy mármint így a bizottságnak például, hogy lázadásra akar úszítani, vagy bármi ilyesmi, ez is egy fontos pontja, de hogy van egy olyan szóbeszéd, hogy ő zsidó származású, és hogy, mármint a karakterünk, a Hannibálunk, és, tehát hogy a Nyúl Béla, na igen, így értve. És...
Na ez ezen az új tézis, hogy Hannibál zsidó volt, és aztán ezért...
Adom, hogy
vigyázz, és aztán a rendszer elkezd.
Tanulmány,
tessék.
Igen. Igen, tehát, hogy ezt így megpedzik, és hogy emiatt is kerül így ki végül az a tanulmány, hogy nem jelentetik meg, stb. Eleve a felesége sem magyar származású, nincsenek gyerekeik, tehát, hogy így a családi háttér is más annak a karakternek, de ugyanúgy tanít, csak nem latint, hanem rajztanár, és... Ugyanígy ez az epaminondaszos vonulat megvan a Móra Ferencnél is, viszont ott teljesen más a kifutása, tehát nincs ilyen rendszer versus kisember, ez nincs ennyire élesen elkülönítve, tehát a rendszernek nincs egy allegórikus figurája úgy, ahogy Murainál ezt megkapjuk, vagy az ő személyében ezt megkapjuk, mint filmnézők, hanem ott más a kifutása, mégpedig az, hogy öngyilkos akar lenni, amiatt, hogy ugye nem hisznek neki, hogy mégis itt a Hannibállal mi történt. És a Hannibál feltámasztása végül is az, hogy a felesége, aki egyébként orosz származású zsidó nő, Lidia Alekszejevna, mondja a főszereplőnknek, hogy gyermeket vár. És hogy végül is emiatt nem követi el az öngyilkosságot, ami meg egy nagyon ismerős mozzanata, például a Madácsnak az ember tragédiájára gondolunk, tehát hogy van egyfajta ilyen végkifejlete, és akkor végül is megszületik a gyerek, és így történik meg úgymond a Hannibál feltámasztása. Viszont ugye a film meg csak elemeiben vette ezt, tehát hogy Fábri teljesen más történelmi kontextus is adott neki, megjelenik az a saját korának is, ugye itt a koncepciós perrel ráthatunk egy egészen erős utalást, de hogy alapvetően tényleg csak így elemeket mozgatott át, és tartott meg az eredeti műből.
Nagyon mérgesek lettek volna a korábbi twitterezők.
Mármint kire?
Hát Fábrira. Hát, hogy mennyire nem azt adta, hát ugye, ami a könyvben van. Hát ez nem micsoda dolog.
Biztos lenne ez egy csoportja.
Jó példa erre a nagyon laza adaptálásra ez a film.
Viszont arra is nagyon jó, hogy ugye felhívja a figyelmet, hogy ennek van egyfajta irodalmi alapja, mert hát a Móra kisregénynek is olyan volt a fogadtatása, hogy többszörösen cenzúrázták, valami 23-24-ben írta, és hogy utána 30 évvel jelent meg először.
Mint a 40-es évek. Én még de látsz, hogy rosszul emlékszem.
Igen, lehet, hogy így 40-es évek végén, vagy 50-es évek volt az, amikor kiadásra került, és akkor végül is így Fábrihoz is eljutott, de hogy volt egy ilyen szenvedős kimenete ennek a regénynek, hogy mégis hogyan jelenik meg, vagy kisregénynek.
De az üzenetet jól átadta. Feldolgozáskor ez fontos. Vagyis igen. Nekem mindig az a legfontosabb, hogy a magja meglegyen, meg az üzenet. Hogyan jutsz el A-ból B-be, az mindegy, csak hogy eljuss A-ból B-be.
Én adott esetben még a fókuszt is, az se vetlen zavar, hogyha a fókuszon változtat egy rendező, akár egy adaptálás esetében. De most nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a film már nem lesz jó adaptáció, vagy nem lesz jó film önmagában történetei tekintve. Persze. Van még esetleg ez a Hannibál tanár úrhoz, amit még
hozzá? Ez egy picit alul értékelt film. Ezt pont beszéltük Lilivel így, amikor megnéztük. Mm-hmm. Hogy Fábrinak mai napig azért vannak népszerű filmjeit, hogy az Ötödik pecsét nagyon népszerű. Szerintem az Istenhoz törnagy úr is
az
megvan a kultusza a mai napig annak a filmnek.
Pál utcai fiúkat már csak az
a Pál utcai fiúkat meg mindenkivel megnézett.
Hatodik osztályban levetik.
Megnézették, igen, nagyon jó.
Egyébként jól teszek.
Addig se kellett az órára figyelni, ugye. Viszont ez valahogy ugye elsikkadt talán. Pedig a több ilyen listára is beválogatták, ugye van ez a Budapesti 12, abban is szerepelnek Fábri filmek, ha jól tudom, ez is benne van talán.
Igen, ő is, igen.
Meg csináltuk, hogy egy...
Szóval pont az édesanna is benne van valamilyen listában, de arról is meg milyen beszélünk.
Igen. Szóval ennek ellenére valahogy ez nem tudott annyira fennmaradni. Pedig maradhatott volna, mert beszéltük, az üzenete az univerzális, szerintem maga a film is élvezhető, vicces, tehát egészen sok szatirikus jelenet van benne.
Uh-huh. Hát csak lehet, hogy ezeket a toposzokat lehet, hogy Fábri szinte másik filmében még erősebben bemutatta. Ez is egy szubjektív, de szerintem mondjuk ugyanez a kisember versus hatalom relációja mondjuk az Ötödik pecsétben szerintem még erősebben, még drámaiban prezentálva van azért az utolsó felvonás annak az egész filmek, azért ez erről szól, és azért az egy maradandóbb
Én arra is gondoltam ennek kapcsán, pont így a Hannibal tanár úr és az ötödik pecsét miatt, hogy lehet, hogy ugye a Hannibal tanár úrban picit lehet, hogy didaktikus az, hogy hogyan éleződnek ezek az ellentétek. És hogy így tárgyilag is, meg jelenetekben, látványvilágban mindenféleképpen így van egy ilyen fontos ellentétezés benne, ami nagyon éles szembenállás, de az ötödik pecsétben meg sokkal...
Kétséget hagy bennünk azért a karakterek döntéseivel
kapcsolatban. Igen, az ott másabb is, igen.
És ha már lista, a Magyar Művészeti Akadémia is csinált egy 53 filmből álló leg listát. Én nem szeretek listázni, de a Művészeti Akadémiának azért adjuk meg, hogy ha már akarnak, akkor listázzanak, és csak annak kapcsán jutott ez eszembe, hogy a Fábri mennyire jó. Ezen a listán 7 filmje szerepel Fábrinak, és messze ő a leg... Tehát ő képviselteti magát messze a legtöbb filmmel. A második helyen állóknak van 3-3.
Ebből is látszik, hogy a rendszer kegyeltje volt Fábrinak.
Nem, ezt már utána csinálták. Jó. Már a rendszerváltás után csinálták ezt a listát.
Jó.
De fontos történetekhez is nyúlt alapvetően.
Hát igen, meg jó alapokat választott biztos, azért, hogy ha adaptált, és többnyire azt csinálta.
Például az édesannával.
Az édesannával is, 1958-ból.
Igen. Még esetleg annyi átkötés is lehet így az egyes filmek között, sőt kifejezetten az öt filmet, hogyha most nézem.
A Fábri univerzum.
A Fábriverse, ugye a különböző szerep, vagy színészek hogyan tűnnek fel, és például ugye Mikivel beszéltük tegnap így Messengeren, hogy az a vak veterán katona, aki szerepel a Hannibal tanár úrban, ugyanúgy szerepel az édesannában, mert ő játsza a Bartost, és szerepel az Istenhoz törődőben is. Nem a postás, hanem
ja, nem, az amikor az a fényképészen elő a postás.
Ágika megy, és mindenkinek újságolja, és van ott egy házas pár, és ugyanaz a vakcsávó játsza, csak nem találtam meg a nevét.
Meg a zenegép is nagyon fontos. Majdnem mindegyik filmben felbukkan a zenegép, szóval ő a Pixar pizza trackje a Fábri univerzumban, ugye?
Igen, hát itt ugye a tanács köztársaság után, vagy a bukásánál játszódik ez a történet, és akkor egy házas, vagy vízi házas pár van a középpontban részben, és hozzájuk kerül egy cselédlány, ugye édesanna, úgyhogy előtte volt egy másik cselédlányuk, aki Katica, aki nem úgy végezte a dolgát, ahogy azt Viziné szerette, és hát ugye...
Sokat járt ki a fiúkhoz.
Sokat járt, igen, fiúzni. És aztán felvették édesannát, aki egy nagyon csendes, nagyon hallgatag lány vidéki volt. Vidéki lány, talán Balatonfelvidékről, vagy nem tudom, valahol onnan került oda. És nagyon maximalista, minden nagyon jó, nagyon rendesen ellát. Már szinte Vizinének, aki egyébként nagyon fontosnak tartja azt, hogy a cseléd az jól végezze a dolgát, már neki durva az azt a hanovizmus, amit ez a lány csinál. És hát természetesen ezt szerintem sokótok olvasta is azért, kötelező olvasmányként legalább.
Vagy
látta a filmet.
Vagy meghallgatja ezt a podcastet, mikor megkapja ezt a dolgozat, hogy érettségit tételnek, beírja a
YouTube-ba. Ne, ebből készüljetek én azért.
Beírja a YouTube-ba, hogy édesanna is növeli a hallgatottságunkat.
Jó. És hát a végeredményben ugye azt látjuk, azért adagolja a film rendesen, hogy azért hogy a feszültség az gyülemlik édesannában, és hát a végén ugye kitör belőle ez, ami hát gyilkossághoz vezet. De tényleg ez a tanácsköztársaságkori élősködők film.
Igen, ez a magyar élősködők. Na, látom, te is beszálltál.
Igen, hogyha már így.
Örülök neki. Na. Én azt egyébként az egyik legfontosabb hazai történetnek tartom. Olyan tekintetben, hogy szerintem Kosztolányi ezzel nagyon-nagyon nagy lépést tett így a cselédség felszámolása felé. Ő gazdag volt, gazdag család sarja, és hogy szerintem maguk felé is mutatott egy tükröt, meg valamennyi bűntudat is lehetett ebben, de elkezdte feldolgozni ezt. Behozta a köztudatba, és nem sokkal később utána ugye fel is számolták a cselédséget, és én szerintem, meg amennyire azért utána néztem, ennek a regénynek volt elég nagy köze hozzá. És Kosztolányi meg szerintem a magyar irodalom egyik legnagyobb kincse. Meg az egyik legnagyobb zsenink, aki ugyanolyan jól tudott írni prózát, meg lírát, az egy nagyon kivételes dolog. Én nagyon szeretem és tisztelem is őt, és részben egyébként pont az édesanyám miatt.
Hát ő konkrétan...
Ahogy ezt megírta, és én nekem ez egy ilyen... Mondom, én ezt ilyen humanizmus egyik csúcsának tartom. És ezt mindig szeretem és becsülöm.
Hát a maga Kosztolányék egyébként, vagy Kosztolányék is úgy jött az inspiráció, hogy pont a másik oldalt volt, mint aki cselédet adott esetben fel tud fogadni, és pont ezen gondolkodott, hogy mi lenne, hogyha ez a cseléd, hogy igen, itt van az egyháztatásban velünk egy idegen.
Tulajdonképpen is az dolog szerintem, hogy ezt meg
akár veszélyes lehet ránk.
Mára ír erről egyébként a Földben, ha jól emlékszem, hogy hát ők azért jobban voltak Kosztolányival, és akkor Márai leírása szerint Kosztolányi nem feltétlenül hozzájuk járt át, hanem a házmesterékhez is, hogy a házmesterne leült hozzájuk, beszélgetett velük, stb. Tehát, hogy úgymond leereszkedett, és mert hogy nagyon érdekelték az emberek, és Kosztolányinál alapvetően ez a humanizmus és a lélektaniság az, ami nagyon-nagyon fontos a regényeit tekintve, meg alapvetően a novellisztikáját is vizsgálva, és Márai szerint például a házmesternek a felesége volt az édesanna alakjának az ihletője. Tehát, hogy így van egy ilyen ilyesfajta kapcsolódás a valósághoz. Aztán mi Kosztolányi erről?
Hát őt kellene megkérdezni,
de hát, nem fogjuk,
Kosztolányi
ez így már nem fog menni. Milyen érzés regényt írni?
De hát voltak biztos források, amiből tudott inspirálódni, tehát azért akkoriban ezen mindennapi volt. Ja, de egy kicsit a filmről kapcsolatban, hogy szerintetek a film ugyanezt a lélektaniságot és humanizmust sikeresen visszaadta, mert itt azért én azt mondom, hogy ha adaptálunk, jó, nem kell hűnek lenni teljesen, sőt, nem kell ugye hűnek lenni a regényhez adott esetben, csak mondjuk momentumaiban, vagy stb. De itt azért mindenki fontos ezt a fajta lélekállapotot visszaadni, hogy egy ilyen történetet akar feldolgozni Fábri Zoltán. Szerintetek sikerült neki?
Én azt mondom, hogy sikerült annak ellenére is, hogy én ezt a filmet annyira nem szeretem, mint az összes többit a listán egyébként. Uh-huh. Talán pont ez, és most fogom szembeköpni magamat, amit az előbb mondtam, de úgy ezt nagyon nehéz volt adaptálni. Egy ilyen lélektani regényt szerintem mindig nagyon nehéz filmre vinni, mert hogy ott olvasod a gondolatait a szereplőnek, és azt már nem nagyon tudott filmben megcsinálni narráció nélkül például, és itt nem volt narráció. Nagyon nehéz szerintem.
Nem könnyű feladat, az biztos.
Sikerült, csak szerintem, ha valaki itt tényleg, ha nagyon érdekel a sztori, akkor olvasd el a könyvet. Én erre tényleg azt tudom mondani. És most köptem szembe magamat, tudom, de mondom, ha a körülményeket nézzük, akkor egy ilyen szinte lehetetlen feladatot jól megoldott. Fábri, meg a stáb. Én ezzel így vagyok. Aztán majd kifejtitek ti is itt a véleményeteket.
Én annyi ingyen nem tennék különbségtét, tehát annyiba, hogyha akkor mindenképp a könyvet ajánlanám elolvasni, mert az egy klasszikus, nagyon jól meg van írva, és természetesen vannak bizonyos fejezetek, adott esetben egy fejezet, ami ki van hagyva. Tehát mit tudom, irodalom órára azért nem ebből készítettek fel, de szerintem, hogy csak egy képet akartok kapni erről a lélekállapotról, azért az a film nagyon jól visszaadja. És szerintem pont azért, mert a Töröcsik Mari nagyon a Törzsik Mari és a Vizinének a, ugye nem Viziné, de hát ugye a
Fábri fedezte föl.
Igen, a Mezei
szóval
Mária a
magyar
karakterének.
Felfedez a színészeket, ugye, akik
tanítsa valamit. Igen.
Aztán meg legendák lesznek.
Elképesztő jó ellenpólusok voltak egymásnak, úgyhogy szerintem ez nagyon jó látható a filmet. Ugye itt Törzsik Marinak azért már volt egy hasonló szerepe, pont Fábrinak a rendezői felügyelet alatt azért a Körhintában hasonló helyzetben volt, és szerintem abból azért tudott meríteni. Úgyhogy én mindenképp tudom ajánlani ezt a filmet.
Meg amit beszéltünk, ezen a filmen én nagyon erősen érzem már ennek az új hullámnak a jeleit, pedig annyira még nem.
Hát 58.
58, ugye? Még Lecces. A franciák is éppen csak elkezdték kapizsgálni, de látod? Mert amiről beszéltünk, az a álom jelenet, az eléggé modernnek hatott akkoriban, főleg egy magyar közönség
számára. Mit nekünk Godard?
Hát ugye, Godard, Truffaut, hát volt egy Fabring. Amit az elején mondtuk, hogy a modern és a klasszikus határvonal, azt szerintem ebben a filmben érződik talán legjobban. Úgyhogy mint film is szerintem fontos a magyar filmtörténelem szempontjából is. Én legalábbis úgy érzem.
Lilita, hogy vagy a filmmel egyébként?
Én úgy úgy vagyok egyébként, tehát, hogy én se vagyok ezt, hogy könyv versus film. Szerintem ebből az édesanyából mindkettő kell. A könyv azért amiért, a film azért amiért, és hogyha már itt a lélektani folyamatokról van szó, vagy hogy ezt a humanizmust hogyan lehet átültetni, pont ez az, hogy a magját nagyon jól megfogta Fábri, és igaz, hogy nincs narráció, akár az egy belső vagy egy külső leírás a szereplőről, hogy mégis ki mit gondol, vagy ki mit hogyan gondol, hogy mennyire látunk bele a fejébe. Lehet, hogy ez a filmben nem feltétlenül történhet meg narrációs eszközökkel, de vannak más eszközök, amikkel meg nagyon jól tudta ezt Fábri kompenzálni, és pont ez az lázálom jelenetnél jön ki az, hogy ott azért már nagyon élesen kiütközik, hogy addig, ameddig ez a feszültség folyamatosan fokozódott a filmben, a különböző történések nyomán, amik egyébként a regényhez egész hülyen lettek adaptálva, ott nagyon szépen kijön az, hogy ahogyan a vízinél rá parancsol, vagy ott a dobja le ugye a szennyest, vagy a rágördülő sziklák, tehát hogy ezekkel a képi elemekkel nagyon-nagyon szépen kijött. Úgyhogy szerintem abszolút így sikerült azt megjelenítenie Fábrinak, hogy édesanyának a lelkében vajon mi zajlhatott le.
Összefoglalja ezt az egész cselédséget. Na. Amikor a vendégek náluk vannak.
Igen.
És a arisztokrata bácsika mondja, hogy igazából a cselédek nem is emberek. És az édesanna meg ott áll mellett, igen, és szótlanul nézi. És ha belegondoltok, ez kb. 100 évvel ezelőtt volt a valóságunk.
Igen, és ez félelmetes, ez még kevesebb, mint 100, hát jó, de több már, mint 100 év. Ez kb. 100 éve.
Most 102 évvel. Ami egyébként egy szemvillanyásnyi idő.
Valamit akartál még mondani.
Ugye mindig mondjuk, hogy a ma milyen romlott meg minden, de emberek, én itt most mind az 50 hallgatómat megkérem, hogy nézzünk magunkba és gondolkozunk el, hogy mint emberiség értünk el előrelépéseket. És nézzük meg ezt a jelenetet, és akkor mondjuk már azt, hogy nem.
De most ezzel azt akarod kimondani, hogy de léptünk előre.
Jó, igen, okay. És legyünk büszkék rá, és folytassuk ezt, mondtam, én ezt akarom mondani. Mert nézzétek meg azt jelentet, és
milyen kurva jók vagyunk már, hát?
És nagyon durva. Nem mondom, hogy jók vagyunk, de azért érezhető szerintem a valami előrelépés, és amihez meg hát kellenek az ilyen könyvek és az ilyen filmek.
Igen.
Az olyan emberek, mint Kosztolányi, meg Fábri. Bocsi,
valamit ott mondani akartál, csak aztán elkanyarodtam,
ja,
nem
még
tudom.
Esetleg két dolog így ehhez kapcsolódva. Egyrészt az, hogy így a gyilkosságot magát ugye nem látjuk, de azt, hogy mi vezet el odáig, az meg nagyon részletesen megvan. Tehát az, hogy ugye eleve az, hogy a hagymaszagával ne büdösítse be, és nem mehet oda, amikor nem szolgálhat fel. Még a dolgát se végezheti a szerencsétlen, amikor ők éppen ott buliznak, hanem a többi cseléd szolgál fel helyette, mármint édesanna helyett. És akkor ugye ott folyamatosan fokozódik a helyzet, az, hogy látja, hogy Jancsi ugyanazokkal a szavakkal csábítja el azt a másik nőt, aztán az, hogy amikor le akarja szedni az asztalt, de vizék már feküdnének, és az Angéla az folyamatosan ordibál vele, hogy majd leszedi reggel, meg nem tudom, meg az, hogy ugye ezek az apró jelenetek, amik így első nézésre lehet, hogy nem is tűnnek fel, vagy lehet, hogy most tűntek már jelentőségteljesnek nekem, hogy ugye van az a jelenet még a filmnek nagyjából az első felében, amikor nem akar enni a süteményből. És a közvetlenül a gyilkosság előtt meg, tehát hogy neki szerintem eleve a film szempontjából vizsgálva az lett volna az úgymond bosszú első foka, hogy vág egy szeletet a süteményből saját magának, és azt jól megeszi. De hogy ugye ott meg az Angéla megint csak rászól, hogy haladjon már, meg nem tudom, és ugye vág egy szeletet, de nem eszi meg, hanem ugye a kés az nála marad, és utána már csak az árnyékát látjuk, ahogy bemegy a szobába. És hogy ezekkel
nagy
az eszközökkel nagyon jól van érzékeltetve szerintem, meg még itt a díszletre visszakanyarodva egy picit az, hogy a tárgyak azok, tehát ugye a szimbolikájával is nagyon jól játszik. Ugye a regényben egy ilyen pávaszemes csokor az, ami folyamatosan így figyelve érzi magát által a édesanyja, itt meg egy bagoly van, ami folyamatosan előjön a film során.
Ez is a magyar Nagy Gatsby. A T.J. Eckleburn szemet fiat.
És ugye a lázállom jelenet is úgy kezdődik eleve, hogy a bagolynak a szemében látjuk azt, hogy ott hintáztatja a bandikát, hát a kisfiú. Tehát, hogy ott van abban a jelenetben is, és hogy a bagolyhoz megtársítunk egyfajta bölcsességet, de hogy vagy egy ilyen felső hatalmat is jelképezhet, és hogy ezzel így Fábri mennyire jól bent, hogy hogyan oldja meg a díszletezést, vagy az a kis lyuk eleve, ahol az Anna lakott, tehát ugye az a néhány cucc, ami nála van, tényleg, hogy be van szorítva egy sarokba konkrétan, úgyhogy ez mind alaposan meg volt tervezve. Ez így látszott rajta. Úgyhogy szóval csak azért mondom ezt, hogy ilyen eszközökkel is segítette azt, hogy jól átadja a lényeget.
Szerintem Fábrinak minden ízéből sugárzik a profizmus.
Tétel mondod.
Ezt én komolynak gondoltam.
A podcast végére eljutunk odaig, hogy ő a tökéletes ember.
Én ezt nem állítom.
Hát el is ismerték.
Ez olyan, mint amit beszéltünk Cameronról, Nolanről. Mm. Oda teszi magát profi maximalista. Igazából, ha megnézitek a filmét, tényleg látszik, hogy nagyon sokat dolgozott rajtuk, és nagyon komolyan vette. A díszletekből, és az, hogy az ilyen apró részletekre ennyire odafigyelt. Én nem mondom, hogy tökéletes ember, biztos meg voltak a maga hibái, de szerintem ez a filmével átjön. Hogyha valamit ő csinálni akart, akkor azt tényleg csinál.
Igen, az komoly odaadással, igen, minden részletre kitért. Jó. Menjünk tovább akkor, ugorjunk most egy nagyobb, ez pont 10 évet, 1968-ba, a Pál utcai fiúkhoz látogatunk. Ezt tényleg már nehéz új, ez már tényleg nehéz újat mondani a bemutatás tekintetében, hogy most miről szól, hát ugye vannak a vörös ingesek, meg vannak a Pál utcai fiúk, és van köztük egy konfliktus, és ugye ott van a Nemecsek Ernőnek ugye a karaktere. Igen, egyébként igen, ez is egy jó hasonlat ez. A Nemecsek Ernő ugye, aki tulajdonképpen az egyedüli áldozat ennek az egész rivalizálásnak, még ha nem is olyan módon, ahogy azt, nem is olyan egyértelmű módon, ahogy azt feltétlenül mondjuk a fiúk és a barátai ezt látják, hanem valójában ezt a környezetének mindkét oldalról köszönheti, hogy végül ott kötött ki, ahol, és hogy ő meghalt. Hát számomra ez a film volt tehát a lelkileg legmegerőltetőbb. Most én ezt láttam már régebben is, többször is, de most, hogy újra nézem, ez megint, mintha most láttam volna először. Nekem ez volt így, ami leginkább belém égett. Nem tudom. Ez valahogy ezt látni, hogy ez a srác, amin keresztül megy, ahogy a környezete viszonyul hozzá, de közben meg ahogy végül aztán egyre inkább megbecsül így a Boka karakteréből, tehát hogy valahogy annyira hitelesnek éreztem ezt az egészet, hogy természetesen a regény, mindez a regényről is viszonyul, de most ugye a filmről beszélünk elsősorban, hogy remek volt minden, és itt a színészek is tökéletesek voltak. Lehet ezen sírnak, hogy jaj, miért londoni gyerekek, vagy hát a londoni színészképzőnek a gyerek színészei voltak. Hát én nem ezt bántam. Egyáltalán.
Így hozta az élet.
Így hozta az élet, de fölösleges ezen sírnkozni, mert maximálisan
készítettük ezt nyújtottak. A filmet.
Igen.
A legtöbb szereplő benne angol. Egyébként vannak
hát a gyerekek
is
a
gyerekek között, mellé,
de csak a mellékszerepekben. A fő szerepek azok mind angol színészek.
Meg például Törőcsik Mari is szerepel.
Igen, de
voltak is problémák ott a szinkronizáláson, meg hogy ott angolul kellett a magyaroknak is beszélni egyébként. Aztán volt utószinkron, és akkor ott egy szót nem tudott angolul, szóval olyan kicsit maszerás volt az átültetés.
Igen, ez a film szinkronizálva van, ha nézitek. Mondjuk feltűnő szerintem, hogy szinkronizálva van. Mert ugye angolok nem nagyon tanultak meg ennek a filmnek, a kedvek tökéletesen magyarul beszélni. Szerintem ennek a filmnek a képi világa az nagyon pró. Az, ami most feltűnt nekem így, mikor újra néztem, hogy ezt nagyon oda tette. Megint a díszletek ugye, meg a vizualitása. Szerintem a maga korában ez elég. Főleg magyar viszonylatban ugye megint csak azért hozzáteszem, de szerintem még Európában is. Ez nagyon...
Hát ez ugye Oscarra is jelölték.
Igen. És a szovjetek elvitték elő, mint az Oscar-díjat a háború és békével.
Igen.
Volt Fábinak még egy Oscar jelölése a 70-es években is, a magyarok. Amit meg a franciák vittek el előnünk, úgyhogy szomorú. Én nem szerzett a Fábri Oscar díjat, ugye, de van két jelölése. Meg egyébként azért nyert ő nemzetközi díjakat a maga korábban elismert.
A Berlinben is nyert.
Berlinben, Moszkvában.
Moszkvában.
Sok helyen azért mentek a filmjei, meg szerencsére azért elismerték őt. Az Oscar díj éppen nem jött össze, de most ez olyan, hogy mert így döntöttem, kész pont, ezt már sokszor megbeszéltük, hogy én örültem volna, ha kapnak, tudnék itt érvelni mellette, hogy még például, miért adtak a Mephistónak ugye magyar film, hogy akár bármelyik
Fábri film... Jó, hát az akadémiát nem...
Bármelyik Fábri filmnek sem. Inkább adtam volna én Oscar-díjat, de most ez megint én...
Ez majd az Oscar-os adásról.
Ez megint én, megint az 1978-as Oscar-t majd újra nézzük, és ja. Akkor felháborodok.
És tényleg ebben a filmben is, amit beszéltünk a korábbiaknál, hogy a hatalmi, kisember, hatalom relációja, ez itt is visszajön egyébként, olyan egyértelműen, és nem feltétlenül erről beszélünk, de hogy a Nemecsek, ahogy viszonyul az ő felett, a felette uralkodó srácokhoz, és ahogy hogy engedelmeskedik, de ahogy az elvei hajtják, és hogy ő töretlenül, elszántan próbálja mindig a jót szolgálni, és egy percig sem érzi azt, hogy amúgy úgy megalázzák mindenki, és az elején még ez jó, lehet, hogy nem annyira, de akár a Bokáék részéről is, tehát, hogy nem beszélve, hogy a Gittejletről, stb. De hogy...
Nem, csak a fiatal nyúlvén.
Igen, van benne egy ilyen.
Ez úgyhogy... a Fábri univerzumban ez a három film szerintem elég erősen összefügg, mert mindegyik az ilyen kiszolgáltató.
Igen, ez egy fontos téma, és megint nagyon jól nyúlt ez a könyvhez.
Meg a Hannibal tanáról van is egy olyan párhuzam vagy kapcsolódás, hogy ugye ott is az a film is egy Verkli jelenettel kezdődik és végződik, és itt is ugyanígy egy Verkli jelenettel kezdődik és végződik, és hogy a Verkli az itt visszatért, tehát ugye a zenei eszközök is fontosak voltak például.
És tudtátok-e, ti biztos, de talán az hallgatók nem feltétlenül, de ez egy remake volt.
Igen, voltak hát már feldolgozások.
1924-ben volt egy néma film, ugyanebből a regényből. Ráadásul az olaszok hamarabb rendeztek filmet még a 30-as években belőle, mint Fábri később a 60-as években. Valamiért Olaszországban ez a sztori nagyon népszerű, mert az 1935-ös film után még 2003-ban is készítettek belőle egy olasz feldolgozást.
Hogy mondjam, nem tini filmet, tehát ezek még fiatalabbak itt ezek a gyerekek, de hogy ifjúsági filmek között ez egy bekerülhetetlen mérföldkőnek kéne lenni, akár itt most a összfilm filmgyártásban, én ezt most nem csak a magyar filmgyártásra mondom, mert ez tényleg olyan témákat megpenget, és olyan konfliktusokat idéz, ami egyébként mind a mai napig, ez levetkőzhetetlen kérdések, és én ennek nagyon örül, oké, nem könnyű, tehát mondom, már az ember felnőttként is megviseli ez a film, de én azt mondom, hogy eznek látnia kell annak a gyereknek is, aki annyi idős, mint
itt. Inkább visel meg felnőttként. De egyébként még nem biztos, hogy úgy és azért.
Lehet, hogy nem, de én azt mondom, hogy ez egy olyan film, amit igenis, én ezt pont egy nagyon jó válaszosságnak tartom, mind kötelező olvasni, meg mind akár levetíteni a gyerekeknek, mert azért ebből meg is lehet érteni dolgokat, tehát azért ez nem egy, nem feltétlenül egy Hannibal tanár úr, vagy nem tudom, amit úgy, de ezt nem is azt mondom, hogy ez az előjön általános iskolában, csak hogy én nagyon is jó, mert azért sokszor vitázunk ezen, hogy mi a jó kötelező olvasmány, mondjuk általános iskolában, és ez szerintem egy nagyon jó választás. Kell róla beszélni, nem szabad egy levegőbe adni persze, de hogy én ezt szerintem ez mindenképp helye van.
Én ennek a sztorinak a legnagyobb érdemének azt tartom, és azt szeretem benne legjobban, hogy a vörös ingesek is jó arcok igazából, vagy ők is, tehát ahogy haladunk előre a történetben, egyre inkább látod, hogy ők is emberek. És amikor a Nemecsek ott van náluk, ugye visszavigy a zászlót talán?
Igen.
És akkor amilyen emberségesen viselkednek vele.
Igen.
És akkor látod, hogy igazából ők is emberek, meg gyerekek, csak játsszák ezt a hülyeséget ott, hogy jó, biztos, hogy mondjuk a vörös ingesek, a páluciak, és akkor háború, meg minden, de közben megvan ez a tisztelet egymás iránt.
Meg, vagy ez lefektetik a szabályokat is, ugye?
Igen.
És ott is fontos.
Ez még nagyon az első világháború előtti világnak. Ez az gentleman-es tisztelete egymás iránt, ugye?
Igen, nem tudom,
szokták volt mondani, hogy az első világháború volt az utolsó háború, amit úriemberek hívtak. Hát nem tudom, hogy Verdun meg a mustárgáz ezzel egyetértene, vagy sem.
Én egyébként e közül az öt film közül, de alapvetően Fabri filmjei közül is ezt láttam a legrégebben, úgyhogy ezt néztem utoljára meg, hogy minél frissebb élmény legyen, és eszméletlenül ledöbbentem azon, hogy amikor én ezt először megnéztem, mennyire nem figyeltem oda, vagy hogy így olyan volt, mint hogyha tényleg így figyelem nélkül néztem volna meg, hogy csak így megnéztem, és konstatáltam, hogy jó, de hogy tényleg elemeit tekintve is annyira jól fel van építve, és nekem például az ötödik pecsét volt az, ami most ilyen nagyon megmozgatott újranézés kapcsán, de hogy így például a Pál utcaiaknál nem is emlékeztem, hogy Törőcsik játszol, nem csak anyját, tehát hogy így annyira elfelejtettem ezt. De, és nagyon sajnáltam emiatt ezt, hogy így alakult. Viszont az a lényeg, hogy újra néztem. És nekem a legvége volt az, ami iszonyatosan megérintett az egészben. Az, hogy ugye ott már megtudják, hogy Nemecsek meghalt. Elmennek a bokáik a Grundra, és akkor megtudják a Janótól, hogy jönnek az építészek, az építőmérnökök, és hogy itt nem lesz már Grund, többé az a Grund, amiért végül is ez az egész úgymond hiába megtörtént, és az a legutolsó kép, nem is az, ahogyan Bokát látjuk, hogy hogyan szenved ezzel kapcsolatban magában, és hogy így a néző is tud azonosulni vele, hanem az, hogy ugye ott kinyitja a Grundnak a kapuját, és látjuk azt, hogy oké, még Grund, és akkor jön az építős jelenet, és hogy nekem ez...
Ez a Coming of Age story-nak a legtragikusabb verziója, amit így össze lehet hozni, az egyik legtragikusabb. Így felnőni, meg így pont egy ilyen pont kell ahhoz, hogy a gyerek rájöjjön, hogy azért minden mulandó az álmok elmúlnak, nem feltétlenül úgy valósul meg, hogy én azt elképzelem kis idealistaként, tehát hogy azért itt Molnár Ferenc és Fábri Zoltán azért könyörtelenül elbánta 12-1-2 évesekkel ilyen szempontból.
Hát meg igazából szerintem azt nézhetitek felnőtt.
Hát az felnőtt válás.
Meg az egész sztorit nézheted, úgyhogy azok nem gyerekek, hanem felnőttek. Hát háborúznak valamiért, és aztán
sok hívó semmiért. Sokkal korrektebbek egymással, mint a felnőttek.
Hát az szerintem. Biztos. Igen.
Megszereztük a Grundot, csak megint van egy nagyobb hatalom, aki azt mondja, hogy jó, akkor itt most ház lesz. És amúgy meg nézzük felnőttként, milyen jó, hogy egy ilyen rothadó helyre rakunk egy szép új házat, nem? Csak közben meg ott vannak azok a gyerekeknek, meg ez jelent valamit.
Hát igen, meg náluk azért
visszaköszönöm. A világon minden a nézőpontoktól függ, ezt nincsen ilyen szépen megmondta, nincsenek tények, csak nézőpontok. Ennél sokkal bonyolultabban mondta, de
ja.
Ő több olyan okos szót használt, amiről én még a létezésükről sem tudok.
Hát meg visszaköszön azért az a naivitás a gyerekeknél, tehát hogy ők önkéntelenül ölik meg végül is Nemecseket. Tehát jó volt ugye az, hogy tehát hogy bújjál valahol, van vizes vagy, már amúgy is menj vissza, és akkor nekem már ez így, ugye már az, ugye tudtuk, hogy aki már ismeri a történetet, mi fog történni, és lehet, hogy ebből a szempontból, talán hogyha az ember újra nézi tényleg pár évvel később, vagy hogy már ismeri a történetet, és ezzel a szemmel nézi meg, hogy akkor is milyen, mennyire tudnak működni ezek az ilyen apróbb döntéshozatalok a filmben, ami először csak úgy, csak nézed, hogy oké, jó, menjél oda a vízbe. De mikor már újra nézed, és látod, hogy ez minek az első lépés, mifelé irányuló első lépés, azért ez még fájóbb ezt látni. Úgyhogy, és akkor csak itt ezzel azt akartam mondani, hogy igen, hogy mégis látszik, hogy ezek gyerekek és nem felnőttek, mert itt nem a kőkemény rossz indulat vezeti őket, főleg ugye akár a Bokáig része, hogy igen, ugorja vízbe addig, vagy a Vörösingeseknél ugye az már, mondjuk ez már más kérdés, de hogy ott is azért mégis ott van az, hogy igen, megbüntették, de aztán megbüntette a másik oldalát is végül is, tehát hogy azért valahogy ez a fair play jobban viszont is, ezek gyerekek, tehát hogy elmiből látszik ez, hogy mégsem felnőtteket látunk itt.
Ez most szomorú volt.
Hát igen, de ez egy szomorú film, úgyhogy ez azért talán az egyik leg... Igen.
Ennél már csak a kincskeresés.
Még esetleg így az édesanyához annyi kapcsolódás, hogy ugye ott is megvolt ez a jelenet, hogy amikor a sziklák így rágördülnek édesannára, és itt is ugye Nemecsek megkéri Bokát, amikor már ott lázasan fekszik az ágyban, hogy Boka, ezeket a köveket nem dobálnád le rólam? Tehát, hogy ez is így egy picit így összekapcsolható talán.
Ja, akkor ez a, nem tudom, regényt rég olvastam, de hogy abban ez akkor nincs benne konkrétan ez a mondat. Lehet?
Azt hiszem nincs benne emlékeim szerint, de én is régen olvastam.
Hát igen, meg ebben is van, hogy egy ilyen lázálom jelenet, hasonlóan akár az édesannál van ott a vége fele már ott a nemecseknek, hogy a tanár urat látja meg azt a fogatlan csávót, az árust, az is félelmetes, meg egyszerűen ilyen bőr alá kúszós jelenet. Talán annyira nem emlékezetes, mint az édesannában, de ez is remek lehet adja az egész helyzetnek a súlyoságát, meg a lélekállapotot.
Meg azért ez a film úgy hű a regényhez, hogyha azt veszük, sőt, Fábri még kardoskodott is mellette, hogy ne legyen semmi változtatás, mert ő egy az egybe Molnár Ferenc regényét szerette volna.
Menjünk tovább szerintem, hogyha nem fajtok senkibe se. Rendben. Semmit. Egy
itt
évet.
Itt már fogunk kapni egy narrátort is a 20. századi
Igen. Igen, egy kicsit vidám a vizekre vezünk, ugye Isten hozta a nagyúr, ami szintén nem túl vicces, hogyha jobban belegondolunk, hogy miről szól, de...
Majd szeretnél.
Igen.
Mondanom.
A megkunyászkodás filmjéről fogunk beszélni. Mik, most ezt te foglalad össze?
Hát nekem ez az egyik kedvenc filmem.
Hát akkor ezért nekem jól.
Nem tudom, valakit ez meglepett. Nem. Ez a... Tótéknak a film változata, vagy Örkénynek a Tóték című kisregénye, de egyébként van belőle színpadra írt változat, amit meg drámaformában is jóltam lehet olvasni.
Igen.
Ha nem mondok butaságot, szóval...
Nem mondok butaságot.
Ebből minden van, csak számítógépes játék nincs még. Még?
Lehet, hogy az is van.
Lehet?
Ennek még nem néztem
utána. Dobozoló szimulátor?
Fejleszteni kell egy ilyet egyébként.
Na, dobozoló szimulátort adnám. Szóval a lényeg az, hogy őrnagy úr, a Tótékhoz érkezik vendégségben. A világháború idején járunk, 1942-ben, és a Tóték fia az őrnagy úrnál szolgál, ugye, de amikor eltávot kapnak, akkor a Mátrába, egy szép kis faluba megy az őrnagy úr, hogy ott kipihenje a háború borzalmait. A falu is el van túlozva, az őrnagy is el van túlozva, az összes szituáció el van túlozva, és majdnem mindegyik arra fut ki, hogy mennyire alárendeltek az őrnagynak a Tóték, és mennyire elkövetnek mindent, csak azért, hogy a fiúknak jobb legyen ott kint a fronton.
És hogy ő mennyire nincs tudatában, aki a hatalmat gyakorolja, hogy már mi minden túllépett. Tehát, hogy az ő naivitása is.
De az összes, de ez nagyon over the top, az összes karakter, az összes helyzet. A plusz poén az egész, hogy a fiúk már egyébként régen meghalt, miközben ez az egész történik.
Ja.
Van egy postás, aki egy kicsit kaptant, és arról híreket sose közvetíti ki Tótnak, mert valami földön túli csodálatot érez Tót iránt, és nem akarja
hát,
megbántani.
Mint a falubeliek amúgy.
Mint a falu, de a postás még mindenkinél jobban.
Az emberi méltóság, szuperlatívusza, még ez is elhangzik.
A postás ezért a táviratot, amiben közlik, hogy a Tóti fia meghalt a fronton, beledobja a patakba. Mert az rossz hír, hát meg ugye előtte mert kapott egy táviratot.
Igen, tőlük, olyan
hát,
logika.
Hogy írna egy halott táviratot, úgyhogy tessék. Ez a... Tehát igazából ez is, mint a Pál utcai út vége, hogy a sok hűhó semmiért, mert a Tóték nem a féle baráti szeretetből jó fejek a őrnagy úrral, hanem azért, hogy a fiúknak jobb legyen, de hát a fiúknak már éves megy. És szerintem ez az Indul a bakterház mellett a legmagyarabb film.
Legmagyarabb?
Legmagyarabb.
Ezt ki tudod fejteni?
Ezt ki tudom fejteni. Hosszú lesz, de minden. Szerintem ez a magyar néplélekben ez a sírva vigadunk a saját nyomorunkon, ez nagyon erősen benne van. És ez ilyen.
De egyébként ezt hát adom.
Nagyon sok tragédia ért minket az elmúlt sok száz évben, de mégis talpon maradtunk. És ilyenek vagyunk mi magyarok. Tehát, hogy meghal a Feri szomszédunk, mert a fejére esett egy zongora, teszem azt, akkor erről nevetve tudunk beszélni a kocsmában. De belül érezzük a szomorúságot, csak tudunk nevetni a nyomorunkon. Ez,
de szerintem...
Nem azt mondom, hogy ez meghatároz minket, nem azt mondom, hogy mind a 10 millióan ilyenek vagyunk, de nagyon erősen a kultúránkban ez visszaköszön. Meg a mindennapjainkban is, tudatosan vagy tudattalanul is, szerintem.
A magyar szerintem inkább olyan, hogy másnak a kárán röhög. Szerintem a sajátján nem igazán.
Mindenkiről, mindenkiről.
Mert mondjuk pont Tóték voltak a példa arra, hogy ők az ő helyzetükön egyáltalán nem sírva vigadtak.
De mi nevetünk rajta.
Hát épp ez az, csak hogy...
De felfedezzük benne saját magunkat is, és ennek ellenére tudunk nevetni rajta.
Ja, értem.
Gondolj bele, mi mindannyian kerültünk már szerintem ilyen helyzetbe.
Hogy dobozolni kellett.
Hát nyilván ez el van túlozva, de akárhogy dobozolni kellett. Tehát, hogy bevállalunk valamit azért, hogy nekünk, vagy a szeretteinknek jobb legyen, de amúgy ezt nem akarnánk megtenni.
Persze, hát ez...
És akkor egy ilyen szánalmas dolgot is bevállalunk, hogy a dobozolás az annyi, hogy azért nagyon unatkozik, és mit lehet ott csinálni a világ végén a Mátrában. Tóth nem tud se sakkozni, se kártyázni. Egyetlen elfoglaltságuk, hogy dobozokat hajtogatnak.
És imádom, hogy azért kéri a feedbacket, hogy srácok, de biztos, tehát csak a szívesen csináljátok. Tehát hogy annyira aranyos, hogy így a Latinovics így mondja, de tényleg, mert nem akar ő senkinek se ártani. Hát, persze, de...
Hát azért az érzelmi zsarolás is ott van. Nem feltétlenül tudatosan, de nagyon kijön ez a... De nem akarok maguknak gondot okozni. És akkor mégiscsak sikerül.
Hát igen, aztán még ide jön az, hogy a háborúnak a hatása, mert hát azért akárhogy is nézzük, persze mindenki eltúlzott, de talán a leginkább itt a mégis az őrnagy.
Meg aki... a postás.
Jó, most a postás, azt kezeljük egy külön kategóriában. Ő így van.
Okay.
Minden faluban van egy hülye, ő az.
Igen, ő Bolondnak az archetipusa.
Ezért nem, hogy szerintem megtaláltok ezek. És hogy Balázs mondta, hogy ez vicces, én ezt már vagy 10-szer biztos láttam, és mindig tudok nevetni rajta, de ha belegondolunk, akkor meg egyébként iszonyatosan nyomasztó. Uh-huh. És ez is, ezért is mondom, hogy nagyon magyar, mert ez a kettőség szerintem benne van a kultúránkban, meg a mindennapjainkban is. Vannak iszonyatosan nyomasztó dolgok, de nevetünk rajtuk. És a mélyén ez a történet szerintem borzalmasan nyomasztó, ugye, hogy alapvetően a háború borzalmai, alapvetően az, hogy egy egész falu, egy ember hogyan alá tudja vetni magát csak azért, mert ő az őrnagy, és mindenki keresi a kegyét, hogy a mindenki fiának ott majd jobb legyen. Az árnyékot ugye ároknak nézik, és akkor inkább kiássák azt az árkot, csak hogy az őrnagynak legyen igaza. Ezek iszonyatosan nyomasztó dolgok, ha belegondoltok. A maga az őrnagy karakter is nyomasztó, mert ilyen PTSD-vel küzd szinte minden pillanatban. Uh-huh. Meghal egy zajt, és akkor így rálő a falra, és nem tudja már a normális életet élni a faluban. Úgyhogy ez tényleg attól függ, hogy nézed ezt a filmet. Én inkább nevetek rajta, mert én így vagyok bedrótozva, de ha valakit nyomaszt, én azt megértem.
Igen, meg azért, nem tudom, azért az érdekes volt a filmben, hogy ugye mégis a Tóth volt az, aki valamilyen szinten szkeptikus volt vele kapcsolatban. Nála ő volt az, akivel tudtunk olyan, hogy azonosulni vele. Oké, rajta is nevettünk, mert ő is ügyét csinált magából, meg mégis ő volt ugye addig a népszerű, akár a lánya szemében, meg összességében a köztiszteltnek a Györvendet, és akkor hát a film meg a történet végére azért már kicsit másképp alakult az ő sorsa is. De a lényeg, hogy viszont a lánya meg a feleséget, itt a női karakterek itt elképesztően naívnak vannak. Jó, a lányt még megértem, hogy a feleség is teljesen elvakultan.
Hát itt szatíra.
Érdekes volt ez is, hogy teljesen semmi, nincs semmi megkérdőjelezés. A végén, viszont aztán a végén meg hány darabba vágtad fel konkrétan, tehát hogy ott meg az egy alap volt, hogy ez ebben ment. Persze ez a szatírának egy ilyen jellemzője ez a túlzás, csak hogy a karakterábrázolások azért olyan...
Ja, lehet, mai szemben bele lehetne kötni, hogy nincsenek benne erős női karakterek.
De nem azt mondom, hogy erős is.
De ugye én azt mondom, hogy lehet, hogy ez már pont egy ilyen fricska. Te érted, hogy... Uh-huh.
Csak én csak a motivációt nem teljesen értem, hogy ő miért volt ennyire elva, hogy ő miért? Én csak ezen, hogy ennyire szeret a fiát, mégis az anya, aki a fiához ennyire...
Hát meg a férjét, az elején elmondják, hogy csodálják a Tótot, mert ő a tűzoltó parancsnok. Uh-huh. Ennyi. Megvan a respektje.
Neki köszönhetően sosincs semmi baj a faluban.
Igen.
Ja.
Valószínűleg amúgy se lenne, de...
Értenem.
Hát csak itt inkább azokra a jelenetekre gondolok, amikor már mondta az őrnagy úr, jó, akkor indulok, és akkor ő könyörgött a legjobb, hogy maradjon meg, lesz itt a férjét, hogy mi az, hogy nem tudsz viselkedni, és akkor ezt kitartott ez a legvégéig.
Az anyai ösztönök lennének
benne. Ez idegesített a legjobban az egész
történetben.
Komolyan mondom.
És ennyi.
Igen.
Jó, a kislány meg agyon van szexualizálva
igazából.
Minden jelenetben.
Ez az apa komplexus, tehát ugye amikor már az őrnagy...
Mondom, hogy... tényleg
fantázia, hogy nézze. Olyan magas, mint az apu, meg nem tudom, tehát hogy ez nagyon-nagyon el van túlozva. Igen. Meg az, hogy ugye van egy jelenet még ott a film eleje felé, amikor azt hiszem először alszik ott az őrnagy, és akkor felébred, meg ott beszélgetnek ott éjszaka, felveri a házat, minden, és aztán végül Ágikától egy homlokcsókkal búcsúzik, és hogy egyből így látta ezt anyu, homlokon csókolt, jaj.
És az anyuka, aki egyébként hú, de törődik a fiában, meg mennyire a család a fontos, kurvára nem érdekli, hogy egy kislány, meg mi alakult a kislány, meg a latinó is karakterek között. Tehát amúgy rohadt creepy szerintem már vége fele.
Ha összejön az őrnaggyal, az nagyon jó dolog.
Viselkedik. Az a lényeg, hogy azért az egy dobozoljunk, és az
őrnaggyal jó. Az egy más helyzet, hogy háborúban vagy, és oké, megcsókolt az őrnagy, csókoljon, de él a gyerek, érted? Él. A másik meg élet és halál közt lebeg, és ez az őrnagy a fűszál, ami még így fönntarthatja. Tehát ez egy nagyon más helyzet.
Aki telibe szar egyébként az egészet, de hát persze az
ilyen.
Úgyhogy egy érdekes film, az biztos.
Még a szexualizálással kapcsolatban az, hogy ugye...
18-as karikát most kitett.
hanem hogy mennyire meglátszik az, hogy az évtizedek során, vagy akár csak ezt a két évtizedet tekintve, az 50-es, 60-as éveket, hogy mennyit változott a film és a filmnyelv, hogy ugye itt azért már mégiscsak megmutatja ezt, hogy homlokon csókolja, vagy hogy így nagyon erős utalások vannak az ilyen szexualizálásra.
Hát az Ágéka karaktere egy szexualizált utalása.
Meg aztán majd az ötödik pecsétben ott már tényleg minden látszik majdnem. Ja. Azzal ellentétben meg az édesannában, amikor megtörténik az a jelenet, tehát így körülbelül úgy csókolják meg egymást, hogy így ütődnek a testek. Tehát
igen.
Annyira nem láttattak semmit.
Igen, azt mondja, hogy Fábinak ezeken a filmén nagyon jól meg lesz figyelni, hogy fejlődött a film itthon. Nagyon jó, hálás időszakban alkotott.
Hát igen, három olyan évtized, ami igen, filmtörténetileg elég fontosak.
Na, Örkény volt ugye a szerzője ennek, Örkény István.
Igen, Örkény Istvántól jött az ötlet.
Az egyik másik nagy kedvenc írom én nekem ő. Mert pont az ilyen groteszk. Igen. És Örkény ennek szerintem egy nagyon nagy képviselője, és nem csak itthon, hanem világszinten. És akkor Lini elmesélheti az érdekes keletkezés történetét.
Jaj, hát igazából Bacsó Péternek, akivel Fábri sokszor dolgozott együtt, meg forgatókönyvet is írtak együtt, meg minden. Ő rendelte meg ezt a film ötletet Örkénytől, és akkor Örkény megírta ezt a Csend van címmel ezt a filmnovellát, és tehát, hogy ez legyen egy forgatókönyvnek az alapja. Viszont Fábri ezt elutasította először, mert pont előtte dobták vissza az valamelyik forgatókönyv ötletét, és pont egy ilyen második világháborús kontextusba helyezett, nagyon élesen szatirikus történetet nem mert megkockáztatni, vagy így nem bízott abban, hogy sikeres lehet, vagy gondolom arra, hogy ezt is vissza fogják ugyanúgy dobni, és hogy ezt nem akarta megkockáztatni. Éppen ezért Örkény átdolgozta kisregényé, így felduzzasztotta, és aztán végül átírt a színdarabba, mert a Thália Színházból felkérték, hogy csináljon belőle színdarabot, és akkor Fábri látta már ezt a színdarabot, és ez baromira zajos sikert aratott, 67-ben mutatták be, azt hiszem, és ezen felbátorodva, ugye csak itt néhány év telik el, hogy aztán végül is Fábri felbátorodott, és meg akarta mutatni, hogy végül is mi az igazi tóték történet, olyan szempontból, hogy oké, van egy kisregény, oké, van egy dráma, de hogy ezt filmre mennyire jól lehet adaptálni, és ezért is csinálta meg végül az Isten hozta őrnagy urat.
És itt egy újabb példa az adaptáció sokféleségére, hogy ugye itt meg igazából az íróval dolgozott együtt, ha úgy nézitek, és tulajdonképpen ez a film hamarabb lett volna film, mint könyv, csak az életet.
Mondjuk, ez mennyire adaptálás egyébként, már is felveti azt a kérdést, hogyha végig is közösen dolgoztak.
Csak hogy itt is szinte lehetetlen lenne ítéletet mondani, hogy könyv vagy film, mert ez megint egy sokadik verzió arra, hogy hogyan lehet hozzáállni ehhez, hogyan lehet kezelni az alapanyagodat. Ja. Balázs, te hogy vagy ezzel a filmmel?
Hát én is már azért így elmondtam többnyire a véleményemet róla. Szerintem is egy... amit az elején mondtam, hogy felszínén ez egy vicces szatíra, a mélyebb rétegekben azért inkább ijesztő, és egyrészt a néplélekről is szól, hogy ezt te is mondtad, meg ez is visszaköszön az a fajta, amit én mondtam, hogy ez a fajta megalkuvás, hogy bármit, csak hogy mondjuk adott esetben valakinek jó legyen, ez a fajta megfeleléskényszer, ez nekem annyira mindig ilyen... ez valahogy annyira ki tudja csapni a biztosítékot, és itt ezt nézzük igazából másfél órán keresztül, és közben látjuk, hogy valaki itt a tót teljesen az tehát hogy az ő méltóságát teljesen lerombolja az a film, és közben egy olyan karaktert kell úgymond szolgálni és ajnározni, akit látjuk, hogy egyébként nem is teljesen százas, és de hogy valahogy nagyon kellemetlen ez a film, de ugyanakkor szerencsére ennek a szatirikus vonalának, hogy azért mégis ebből viccet csinál, azért mégis van egy szórakoztató faktor benne, csak hogy és akkor emiatt azért mind a mai napig emlegetjük ezt, hogy azért ott van a legszórakoztatóbb magyar filmek között. Úgyhogy én alapvetően szeretem ezt a filmet. Nem mondom, hogy a kedvencem, de azért főleg nekem ez a fajta megalkuvás vonal, így ettől nekem különösen nyomasztó ez a film. De hát ez persze másnak is feltűnt, nem azt mondom, csak hogy nekem ez így különösen úgy ott van, hogy annyira nem változtunk semmit.
Szerintem, hogy itt a színészek is nagyon rendben vannak. Hát, valahogy mindegyiken látszik, hogy megértették, hogy mit kellene csinálni, hogy ez a szatíra, ez úgy miről is szólna, meg hogy kellene ezt visszaadni. Szerintem nagyon jól értették. Filmnyelvileg is egyébként mennyire új. Tehát a sok felgyorsított jelenet, amikor csak hirtelen eltűnnek a szereplők.
Igen.
De a hangjukat még hallod. És akkor erre Fábri nyilatkozta, hogy ő ezzel a groteszket szerette volna kiemelni ezekkel a megoldásokkal, ami akkoriban megint csak újszerű volt egyébként. Csak később az egészséges erotikában próbálkoztak itt Magyarországon hasonlóval. Ott azért sokkal több ilyen van. Mm. Nem tudom, láttátok-e?
Igen.
Az majdhogy nem az egész film már ilyen gegekre van felhúzva, és a gegekkel kapcsolatban mondta még Fábri azt, hogy nagyon sokat gondolkozott azon, hogy a nyelvi humort, ami benne van ugye a könyvben, azt hogy tudná átültetni filmre. És ezért döntött ezek mellett, a gegek mellett, ezeket a Chaplin korát idéző, nagyon sokszor az ilyen burleszket meg, cirkuszt, pantomim időszakát felelevenítő gegek mellett döntött, és szerintem működik. Valahogy meg tudta feleltetni ezt a nyelvi humort, ezekkel a gegekkel képi humornak, és átjön.
De a Nekem lámpásban is tele van ilyen.
Igen, az, hát az meg még később.
Az még később, csak hogy ez így fennmaradt, visszatérő motívum volt később is. Lili, neked van-e még valami?
Én alapvetően nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet is. Nem tudom, nekem, hogyha nem szeretek egyébként filmeket rangsorolni, de hogyha van egy olyan rendező, akitől több filmet láttam, akkor azért mégis csak van jobban szeretett. Mindegyiket szeretem valamiért, de hogy nekem így a Hannibal tanár úr az első, és talán így az Isten hozta őrnek urat tenném második helyre, hogyha nagyon muszáj lenne rangsorolni, mert hogy tényleg itt azért...
Akkor határozom azt szatirikus vonalát. Szereted inkább.
Igen.
Hát én nem árulom el, hova tenném a listát ezt a filmet.
Ja, nem, sejtjük.
Meg nem is feltétlenül csak a szatirikusság, hanem ugye Fábrinál nagyon fontos az, hogy valamiféle erkölcsi határhelyzetbe lépnek a szereplők, amiben dönteniük kell valamiféleképpen. És nem tudom, az Isten hasztőr nagy úr is belekapcsolódhat ebbe például, hogy így egy hatalomra hogyan reagál.
Hát csak ez a drámáiban is előjön.
Igen.
Végül is ugyanez a fajta döntéskényszer.
Legjobban a...
Az ötödik pecsétben.
Micsoda átvezetés! 1976-ban járunk, ahol néhány...
Mint egy új évtizen.
Igen, megint egy újabb évtized, a nyilas korszakban visz minket vissza ez a film, ahol a kocsmában néhány Hát, kisember mondhatni. Mert beszélgetnek.
Van ott nagyobb is.
Igen,
kisember. Könyváros azért elég.
Igen, majd a szereplőkről beszélgessünk, hogy jó. Melyik miért érdekes.
Szerintem még Gyurica is egy ilyen nem feltétlen kisember. Úgyhogy ezt rosszul mondtam. Mindegy, polgárok.
Azért inkább civilek. Most a rendszer viszonylatában, a rendszer relációban teszik őket, hogy kis emberek igen, ezek. Akik leülnek a kocsmába, azt nagyon nagy sunyiba beszélnek, és nehogy meghallja bárki más, ezért elég a kisemberi viselkedésre ad okot. És aztán beállít egy fényképész, aki szintén csatlakozik hozzájuk, ott aztán viszont már, akit amúgy nem ismertek korábbra is, ott aztán előjönnek olyan témák, ahol nézeteltérések adanak, most nem megyek bele részletesen itt a cselekménybe, majd biztos kitérünk rá, hogy miért. És aztán azonnal kapják magukat, hogy másnap már a nyilasoknak a fogságában vannak, és ugyanakkor nem, ez nem jelenti azt, hogy ők most már ott halálra vannak ítélve, mert azért egy választás elé állítják őket, hogy egy rab megpofozásába kerül az, hogy ők végig szabadon menjenek, mert hát valójában igazából ők valami kis veszélyt jelentenek egyébként a társadalomra. Persze megbeszéljük, tehát persze van róla az, hogy egyébként persze van egyfajta
ezen a civil ruhás nem jutna egyet.
Igen, a civil ruhás nem. Igen.
A civil ruhás szerint ők a nagyobb
jó, veszély. Igen, tehát pont, én sem ezt mondom, hogy ők nincs veszély, csak hogy ez is előjön a film, és épp ezért valahol felkínálja nekik azt a lehetőséget, hogy kimehetnek, mert adott esetben meg is ölhetné őket. Persze, majd erről beszélünk, ennek mi a pedagógiája, de hogy végül is ott az választási lehetőség, és hát ennek a katarzisába viszel minket a film, hogy végül ők milyen döntést hoznak.
Az a bizonyítás előtte meg ugye van az elmélet, amikor a kocsmában beszélnek, hogy most akkor ki a jó ember és ki hogy döntene, aztán tessék, megkapod a lehetőséget. Csak látjuk, hogy ezek a dolgok nagyon nem fekete és fehérek.
Igen, és ez a film már tényleg szinte csak és kizárólag a döntéseknek a döntéshozatalról szól, ami ugye Fábrinak a korábbi filmem is visszaköszönt. Itt minden erre van kiegyezve elejétől a végéig.
Meg az embereknek a nézőpontjáról. Lili?
Hát igen, ugye van a könyvügynökünk, aki egyébként így a szellemiséghez is kapcsolódik valamennyire, lévén könyvekkel kereskedik, de közben meglátjuk azt, hogy ami után hazamegy ezután a beszélgetés után, hogy ő egy baromira elveteg ember. Hazaviszi eleve, tehát hogy...
Amúgy ő a legnagyobb hipokrata az összes közül.
Eleve a borjúsz egyet úgy szerzi, hogy egy bosképet elcserél, tehát hogy maga az érték kerül itt egyensúlyba, vagy nem. És akkor ugye végül is ő egy ilyen borzasztóan élvezi az életet, testi örömök, ugye itt evésivás, meglátjuk azt, hogy nőzik, és a nő leuralja, mert hogy végül is nem mondja azt neki, hogy nem az övé a karaj, amit meg magának akar megtartani. De hogy ő alapvetően is egy Gyuricával egy ilyen ellenpontba kerül. Mert hogy Gyurica meg pont egy olyan karakter, aki...
Szerintem mondjuk el, hogy mi a dilemma, jó?
Jó, oké. Okay.
Gyurica az órás.
Igen, az órásmester.
Aki elsőre egy ilyen cinikus fasznak tűnik igazából, aztán majd később megértjük, hogy egyébként nem az. Ő föltesz egy kérdést, hogy Timóceusz...
Tomóceusz Katatiki.
Mondd el, légy.
Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyú.
Lennétek, ha most újra születhetnétek. Az egyik... egy kis szigeten a király, aki minden létező borzalmat elkövet, megsanyargatja az embereket, de nincs tudatában a saját erkölcsi felelősségének, tehát amit csinál, arról elhiszi, hogy jó. Ellenben Gyugyú meg az a kis rabszolga, aki elszenvedi ezt az összeset is. Viszont azzal nyugtatja magát, hogy ő
jobb.
Hogy ő jó ember.
Igen,
ő mindig elkölcsösen cselekszik, és akkor...
lelkiismeretében szabad.
És akkor döntsetek, hogy ki lenne, és igazából a kocsmában ugye erről beszélgetnek, és mindenki nem mondja ki senki, hogy melyiket választana, de a film azért utal rá. Aztán bemutatja az életüket, hogy ez mennyire van összhangban vele, és aztán a végén meg azt a döntést, ami elé a nyilas állítja őket, ugye, hogy egy haldoklót fölpofozol vagy sem.
Igen.
Most folytatjuk.
Igen, na ez fontos momentum volt, hogy ezt így elmondjuk. És például ott van az asztalos mester, aki meg alapvetően egy fizikai munkás, de aztán hazamegy, és végig ezen a kérdésen öllődik, nem tud aludni, hogy mégis mi van. És ugye ő meg egyfajta így inverze lehet mondjuk a könyvügynöknek ilyen szempontból. Vagy ott van a fényképész, aki rögtön azt mondja, hogy ő Gyugyu lenne, viszont ugye Gyurica meg azt mondja neki, hogy hazudik, hogy biztosan hazudik, és hogy ott elkezd kiabálni a fényképész, hogy már pedig nem, de hogy aki meg igazat mond, az meg nem kiabál, és végül is ez kiderül a néző számára, hogy a fényképész köpi be őket, ami után pedig el fogják vinni ezt a társaságot.
És ott van még a kocsmáros.
A kocsmáros, igen.
Aki nagyon proli.
Ő meg az élvezeteknek így közvetítője lehet mondjuk, lévén kocsmáros.
Nem sokára bejönnek az oroszok, ugye? Már ott vagyunk 45, de még a
nyilas
hatalom van nyerekben, de ő már spekulál azzal, hogy akkor most adjunk ennek a szomszédnak ezt, meg azt, mert ő neki a férjének kapcsolata van az oroszokkal, és hogyha bejönnek az oroszok, nekünk így lesz jó, de azért legyünk jóban még a másikakkal is, mert azok még a mostani hatalom, szóval ő tényleg ez a ilyen seftelő kisvállalkozó lenne ma. Szerintem egy teljesen önazonos karakter, meg egy vállalható út. Az összes. Én az összesre azt mondom, hogy egyedül a könyvügynek az, aki tőlem nagyon-nagyon messze áll.
De azért ez is mennyire tragikus, hogy pont talán a legtisztább lelkű agyalt a legtöbbet ezen a kérdésen. Igen. Ő nem tudott aludni, aki igazából szemlátomást az...
ő az egyetlen Gyugyu.
Igen, valójában. És mégis ő az, aki egyszerűen nem tud nyugton, nem is választ el, mert senki nem is, tehát hogy igazából ez csak egy anekdota. De hogy ő az, aki ezt ennyire komolyan veszi valójában.
Vele tudtam egyébként azonosulni.
Szóval ő vagy te. Biztos,
de aztán végül is megértettem Gyuricát is, mert hogy ugye róla meg muszáj elmondani azt, hogy oké, hogy órásmester, meg meghalt a felesége, egyedül neveli a három gyerekét, de hogy amellett a három gyerek mellett ő még zsidó gyerekeket is ment ráadásul. És nagyon jó az a jelenet, amikor már ott vagyunk Gyurica otthonában, és viszi a kamera, és akkor látjuk, hogy ugye a gyerekeket az ágyban, ahogy fekszenek, de ott a gyerek mellett van még egy gyerek, és megint jön egy kislány, akit meg kell menteni, és el kell szállásolni, és táplálni kell, és vigyázni rá. És ugye ebben mondjuk a legidősebb lánya tud segíteni, akinek éppen akkor jön meg először a havi vérzése, és válik nővé. Tehát ő lesz egyfajta ilyen anyakarakter, aki tud majd segíteni Gyuricának. De hogy Gyuricáról meg még azt is tudni kell, hogy ő nem csak úgy bedobja ezt a dilemmát, hanem ő folyamatosan ezáltal, hogy kockáztatja úgymond így az életét, vagy hogy így packázik a hatalommal, tehát hogy így illegálba menti a gyerekeket. Ő folyamat minden nap ezt a határhelyzetet éli meg, hogy hogyan dönthet jól, és hogy végül is neki nem újdonság az a kérdés, amit ő bedobott a társaságnak.
Egyébként ez ki van mondva, hogy azok zsidó gyerekek? Nem az van, hogy akiknek a szülei meghaltak a háborúba, vagy elveszett valamilyen módon elveszették, hogy ezek nem csak szintén árva gyerekek, de lehet, hogy zsidó én nem emlékszem.
Zsidó gyerekeknek bújtatni kell őket.
De nem tudod, de tudták róla a társai, hogy ő neki van.
Tudták, de nem köpték be.
Nem köpték be, persze, de hogy...
Én úgy emlékszem, hogy lehet, hogy pont az asztalos mester mondja a feleségének, mikor gondolkodik, hogy egy szegény Gyurica is egyedül neveli a három gyerekét, de hogy ott csak a három gyereket.
Igen, csak hogy ott valamit a célozgatik, és hogy jó van, menjél, tehát nem mondják, hogy te kis pedofil vagy valami, de hogy így
cseszegetik. Szívják a vérét.
Igen, de hogy az anyag, hogy tudják, hogy ott van több gyerek.
A végén szerintem kiderül, hogy tudják, nem mondják, persze, hogy amúgy a Gyurica jó ember.
Meg, hogy csak azt nem tudom, hogy ezek zsidók-e konkrétan.
Lehet, hogy csak a könyvben.
Szerintem azok,
mert erre már én nem emlékszem, hogy...
Szerintem azok, mert rejtegetni kell őket.
Nekem ez a filmből nekem nem jött az anya, hogy rejtegetné, csak hogy befogadja, de mindegy, igazából nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy így is hatalmas áldozatot vállal azzal, hogy ő tulajdonképpen mint egyszerű órás gyerekekre vigyáz.
És ő az egyetlen, aki a végén fölpofozza a kifeszített haldokló embert, amivel megváltja tulajdonképpen a szabadságát, azt, hogy elmehet a nyilasok fogságából.
Igen,
mert azt mondja neki a civilruhás kis filozófus, hogy ugye úgy lehet megtörni az embereket, ha a lelkiismeretüket lerombolod. Ezért állítja őket olyan döntéshez, hogy tessék, itt van ez a haldokló, hazamehetsz, ha megütöd. és Gyurica az egyetlen, aki igazából megüti. De ő is azért, hogy a gyerekeket mentse később. Szóval szerintem az ő döntése teljesen érthető.
Tehát legalábbis... én se ítélem el.
Én ugyanezt tenném, aztán most lehet én is szanember vagyok, nem tudom. Ez megint egy ilyen örök, nagyon sokkal ideig folytatható vita, meg nagyon jó téma, hogy ki hogy döntene.
Nekem egyértelmű volt a karaktere az első megtekintésre is, viszont én nem tudtam vele azonosulni pont azért, mert hogy nekem pont az asztalos mesternek a figurája fogott meg nagyon, hogy ott gondolkodik egész éjszaka, hogy na, de mégis hogyan döntene, és hogy ez ilyen szempontból közelebb áll hozzám, viszont nekem így második megnézésre most ismétlésnek volt az, hogy így teljes mértékben azonosulni tudtam Gyuricával, vagy hogy így megértettem azt, hogy ez miért nem egy erkölcstelen döntés a részéről. Mert hogy ugye az a kommunista fogoly, akit meg kell pofozniuk, az meg egy ilyen nagyon jézusi karakter.
Tehát persze keresztre volt feszítve szinte.
Igen.
De tegyük hozzá, hogy ő gyárat robbantott, vagy akart volna gyárat robbantani. Tehát még azért... Én nem tudok Jézusként tekinteni arra, aki gyárat akar robbantani.
De maga az ábrázolás.
Igen, csak mondom, hogy sokszor fölmerül ez ugye, hogy az tényleg egy ilyen jézusi karakternek van ábrázolva, de ha mögé gondolsz, akkor nem látom mögötte a Jézus. Tehát a Jézus a kereszten mögötte látom a hegyi beszédet. Ez meg gyárat akart robbantani. Érted?
Jó, de a gyárrobbantás is egyfajta az akkori rezsim elleni irányuló tett, ami ugye hát...
Nem vagyok a híve az erőszaknak, az erőszakkal az erőszak ellennek, úgyhogy igazából ezért is mondom azt, hogy felpofoztahat.
Jézus azt mondta, hogy lerombolja ezt a templomot, és 3 nap múlva felépíti. Ennyi. Nem, persze, de értem, amit mondasz. Nem tudom, van-e mi.
Na, és ez a...
Még szerintem két gondolat fontos, amit még itt fel kell vetni. Az egyik az, hogy nagyon kafkai helyzetben vannak, és ehhez kapcsolódik Latinovicsnak is az alakja is, ugye, aki a civil ruhás nyilas, hogy ő meg ott kiaktatja a kis szőke, nem is tudom...
Szerintem az csak egy kis katona.
Vagy katona. Igen, hogy miért ver, és hogy pedagógiából kell verni, és hogy nekem, és tehát ugye a kocsmáros a sátánnak is nevezi a Latinovicsot, és...
Hát vannak azért utalások itt
igen,
ebben a filmben,
igen,
a karakter sátáni mi volt.
Igen, meg eleve az 5. pecsét cím is, ugye a János igen. jeleniseire visszamegy, hogy ki lesz az, aki feltöri az 5. pecsétet, és hogy a Latinovics alakjával kapcsolatban itt két dolog, hogy egyrészt nagyon kafkai az egész, hogy ugye nem azt mondja, hogy hát nem mondják el, hogy miért bűnösek, hanem hogy bűnhődjenek. Tehát ez a nem tudni miért bűnhődsz.
Kiismerhetetlen hatalom.
Igen, tehát. Igen, ez egy olyan, ami például Kafkának a regényeiben folyamatosan jelentkezik. Téma. Igen. Illetve a másik, amit most írtam fel, ja igen, az Orwellnek az 1984-jel kapcsolatban, hogy ott is hasonló logikával működik, amikor O'Brien megkínozza Winston Smith-t, hogy nem megöli, mert ugye az a lényeg, hogy kiáltson a halálért, igen. hogy megtanulja szeretni nagy testvért, hogy minden emberséget kiöljenek belőle, és itt is pont ugyanaz történik. Hogy addig kínozni ezzel a dilemmával is, hogy megüssék azt a fogolyt, meg maga az, hogy verik őket, büntetik őket, be vannak zárva, hogy ez mind az legyen, amíg el tudják őket vinni, hogy saját maguktól kell őket elidegeníteni.
Hát igen, hogy a félelmeikkel szemben, hogy a legjobban félnek, és ugye hát itt pont azt látjuk, hogy pont azt a döntést kell ugye meghozni, amiről beszéltek csak egy sör mellett. Tehát, igen. hogy igen, ami az Orwell-ben is ez a... 101-es szoba, hogy
igen. Sőt, Latinovics ki is mondja, hogy az a cél, hogy élő halottakat kreáljanak.
Úgyhogy itt erről is lehet beszélni, hogy alapvetően a hatalom miként tekint az embereket. Itt megismerjük az ő perspektívájukat is, és valójában itt tényleg azt végig felfedezni, hogy ez a film igenis azt mutatja, hogy ezek kiismerik, ezek tényleg kiismerik a népleket. Oké, ott van az a fiatal, aki Bear, de ott van a Latinovics karaktere, aki viszont rátapint arra, hogy kik itt valójában a legveszélyesebbek, és hogyan kell őket kezelni.
A civil ruhás szerintem egy minden idők egyik legjobb karaktere. Nem csak itthon, hanem úgy világszinten.
Hát így van,
mint elképesztően cinikus, de nagyon intelligens. És nagyon jól ismeri az ember.
És nagyon érdekesen játszik vele a Fábri, mert hogy először megjelenik még ugye a kis idióta után, még szimpatikussá is válik a néző számára.
Hát, hogy a sátán, először már szimpatikus lesz.
Igen, és...
Milyen meglepő.
Valahogy benne...
De
valahogy bennem, nem tudom, tehát lát...
Az Antikrisztusról mondják azt, ugye, hogy először majd szimpatikus lesz.
Persze. Meg hogy valahogy még így, végig tudom, hogy igen, ő a veszélyesebb, és ő itt a nagyobb hal, de valahogy a kis fiatal mitugrász mellett valahogy mégsem éreztem azt az elképesztően dühöt, hogy tényleg leütném a francba, mint mondjuk a kis fiatalnál, mert valahogy az annyira, mint kiderült, rossz pedagógiával is, de úgy viszonyult ezekhez az egyszerű emberekhez, hogy egyszerűen de ez tényleg az... Ugye a felszínes érzéseink, ez a felszínes ingereink erre jobban rátapintott ő, mint mondjuk a Latinovics, aki máshogy közelítette meg a módot. Az másképp, hogy ez egy sokkal veszélyesebb és összetettebb mód, de valahogy ő, mint ahogy beszéltük, hogy mint sátáni karakter, nem úgy célirányosan ment rá, és éppen ezért minket nézőket is akár, ha nem is becsap, de hamarabb elgondolkodtat.
Szerintem egy ilyen karakter egyébként sokkal félelmetesebb, mint egy...
Persze!
Egy erős, vagy egy csak szimplán rossz. Nála tényleg azt látod, hogy okos, és ismert téged.
Igen, mert a fiatal az hirtelen nevetségessé vált.
Elvei, semmi. Mögötte én még csak ezt a nagy nyilas eszmét sem látom.
Nem.
Ő a hatalom. És ebben a filmben, amit még én mindenképp kiemelnék, az a színészkárda.
Még a kiködözött fogoly is egy ismert színész, a Cserhalmi, tehát hogy itt nagyon rámentek a castingra ennél a filmnél.
És szerintetek ez minden idők legjobb magyar filmje? Mert nagyon sok ilyen felebukkan ez. Viszont a filmes szakma meg, az meg inkább Fábrinak a régebbi filmjeit tartja a jobbra, ami nekem fura.
Hát az ötödik becsét, ők is szeretik.
Vagy igen, vagy az ötödik pecsét utániakat is igen. Még szokták. Ott a magyarok, Fábián Bálint találkozása, Istennel, Requiem, még az, amit szoktak.
Mikor talán az a 60-as évek, ami pont úgy egy ilyen kis szünet. Én mindenképp azt mondom, tehát, hogy biztos, hogy a legjobbak között van, mert nagyon kevés ilyen magyar film volt, amin eddig én is örülöttem, mint akár ezek a karakterek, akiket itt látunk, akár ezen az egy kérdésem már önmagában, amit itt feldob a film, és mi mindent körüljár még ezen túl. Úgyhogy nehéz vele versenyezni, az biztos, hogyha már így feldobtad ezt a kérdést.
Fölmert engem az érdekel, hogy mind gondoltak, hogy tényleg nagyon sok helyen látom ezt, hogy az ötödik pecsét az így mintha a több mezőny fölött állna. Nem feltétlenül osztom ezt a gondolatot, de mindenképpen a legjobb filmek közé sorolnám.
Én is egyébként, meg azt azért említsük meg, hogy ez Sánta Ferenc regényéből készült adaptáció, tehát hogy ennek is van egy ilyen irodalmi alapja, tehát maga az alapmű is nagyon jó.
Ez szinte úgy szorva-szorra van, ha jól emlékszem. Tehát
igen, nagyon hű.
Ezen sokat nem változtattak.
Itt is megvannak ezek a képi bevágások, amit már beszéltünk. Nem tudom, azoknak a szimbolikáját még bevallom, annyira én nem mentem bele, hogy azok pontosan...
Bos, ott a gyönyörök kertjéből voltak a bevágások, ugye az egy ilyen Bos albumot ad el a könyvügynök, és akkor azért vannak ott bevágva annál a jelenetnél is a teljesen szürrealista, ugye ott a pucérnőkkel, meg minden, amikor a könyvügynöknek látjuk ezt a részét.
Igen, Bosch az, aki 300 évvel a szürrealizmus megcsinált mindent, amit a szürrealizmus akart később, 80 éven keresztül, de nem sikerült neki olyan jól, mint ennek az egyetlen embernek, 10 festményen körülbelül. Szerintem az egy nagyon jó ötlet volt, hogy Bosch rakják be. Ebbe az egészen szürreális, abszurd, ilyen emberi pokol igazából, ami már akkor ott 1945-ben történik itt Magyarországon. Ugye a két lehető legrosszabb igazából, a szovjetek meg a nácik. És itt van mind a kettő, és
És akkor erre a megoldás, hogy a menekülés,
igen,
az a szürrealizmusban találjuk.
Igen, de hogy igazából az tényleg az a pokol, amit egy ilyen Bosch képen látsz. Már valami olyasmi kezdett itt kialakulni. Én szerintem ezért ez tök jó választás volt. Uh-huh. Fábrizol.
Meg eleve Boschnak is a képei alapjáraton ilyen szatirikusak, vagy hát van egy ilyen vita erről, hogy most a korának akart, a korának az erkölcsét akarta így kifordítani, vagy egy teljesen más erkölcsi vonulatot felmutatni. Minden esetre szerintem van egy ilyen, vagy a szatirikus vonalhoz ez is hozzátesz, hogy Boschhoz nyúltak.
Van még esetleg bármilyen hozzáfűzni való? Hát jó, azért mondj nyugodtan.
Annyi, hogy ugye itt Vukán György komponált egy ilyen kb. 2,5 perces zenei témát, ami folyamatosan visszatér, de úgy tudja már nem verkő van, hanem gépzongora, vagy egy ilyen szerkezet. És hogy ugye a Vukán György az még a szomszédokból is ismerős lehet a neve. Mm-hmm.
Meg ezt mondani akartam is, hogy a zenék és a többi filmnél is nincs olyan hatalmas soundtrack-e a filmjeiknek. Nem az, hogy van egy másfél órás album, amit végighallgatsz, hanem körülbelül egy-két téma, ami változik, és valahogy nem éreztem azt, hogy mondjuk a Profinál, a Belmondó filmnél, hogy van egy nagyon jó Morricone téma, amit eltalált, és ezt így nyomják, és már a végén már röhögtem rajta, hogy igen, ezt nagyon jól eltaláltad, de azért mondjuk két órás filmben ez már lehet, hogy kicsit sok valami mást is megpengetett, de itt valahogy mindig olyan drámai fordulópontoknál, vagy az elején, vagy a végén, vagy közben, tehát valahogy mindig akkor játszották be ezeket a dallamokat, ami úgy azért az jelenet érzelmi töltetén is emelt. Tehát, hogy itt nem éreztem azt, hogy igen, most van ez az egy téma, és akkor ezt hallom már harmadjára. Mert más meg nem nagyon volt, tehát nem nagyon voltak, tehát a többi filmében is volt egy fő téma, és akkor többnyire ezt... De ahogy így nekem így megmaradtak így
meg
a filmjéről.
Meg a Hannibal tanárónál igaz, hogy ott más volt, ott a Tamás Izdenkó volt a zeneszerző, de hogy ott is korabeli zenéket használtak fel, nagyjából ugyanazok fordultak elő, ugyanazok a dalok.
Igen. Úgyhogy nézzetek Fábri Zoltán filmeket, ha még eddig nem tettétek, de még ezzel kedvet osztunk, vagy akár az újranézéshez. Hát most ebben ennyi fért bele, mert rengeteg ez sok filmje van. Minden esetben mondom, nekem is van még néhány elmaradásom, nem tudom, nektek ti láttátok az összes filmet?
Az összeset én nem láttam.
Úgyhogy majd...
Az életmű második fele így a ötödik pecsét utáni filmek például abszolút nekem nincsenek meg. Meg itt ott vannak hézagok, de azokat majd kitöltjük.
Ezeket majd kitöltjük, úgyhogy... Majd még annyit a végére, hogy hamarosan érkezünk egy újabb adással, amiről egyelőre még nem mondunk semmit, de azért figyeljétek a csatornát, meg az oldalunkat, mert most ebben a hónapban lesz egy második adásunk is. Köszönjük, Lili, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Spoiler, szerintem még találkozunk veled a hallgatóink.
Mindenképp, főleg, hogyha majd ilyen, akár megint ilyen adaptációs kérdés, ilyen irodalmi háttérre vagyunk kíváncsiak, mindenképp, mert jók ezek az alapok. Úgyhogy hamarosan akkor találkozunk, és hallgassátok meg a korábbi adásainkat, és hogyha még lemaradtatok róluk, van jó sok már, azért most gyűlik rendesen. Úgyhogy nézzetek sok filmet, sziasztok!
És dobozoljatok!
Igen!
Pontosan!
Hallgassatok a podcastet dobozolás közben!
A legjobb tevékenység és aláfestő program. Sziasztok!
Sziasztok!